Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket, és a mai előadásomon az első kísérlet az a gyerekekhez fog szólni. Ilyenkor esti mese szokott lenni mindenhol, a családokban, és ez az első mese, egy Ezópusz mesét fogunk felidézni, a rókáról és a gólyáról. Ugye, ha valaki esetleg még nem ismerné ezt a mesét, a rövid vonalakban megpróbálom elmondani. Tulajdonképpen ugye találkozott a róka és a gólya, és a róka a gólyát meghívta, hogy vacsorázzon nála. Ez a vacsora elég csúfosan végződött a gólya számára, hiszen a róka egy tányérba szolgálta föl a vacsorát, és hát a csőrével nem tudta fölszedni az ételt. És akkor azt mondta a gólya, hogy ez nem maradhat így, majd ő nemes bosszút áll, és meghívja a rókát egy vacsorára. Nos, a mese úgy folytatódik, hogy a róka egy olyan szűkszálú edényből kapja a vacsorát, amelybe a rókának a pofája nem fér bele, és hát gyakorlatilag itt kezdődik a fizika óránk. Ugye itt van az egyik főszereplő, a szűkszájú edény, és itt van egy másik szereplő, ez pedig egy tojás, és ezt a tojást, ugye hát a gólyánál ez egy autentikus étel, ezt a tojást én most meg fogom törni. Megpucoljuk ezt a tojást. Megpróbálom megmutatni, hogy fizikus módra hogyan szokás tojást pucolni. Először is levesszük az egyik végét, majd levesszük a másik végét. Itt körbe már meg van itt törve, és meg lehet próbálni. És akkor gyakorlatilag meg van törve a tojás. Meg van pucolva egy mozdulattal. Ez persze nem sikerül mindig így, egy picit ez sérült, ezért egy másik tojással megismételjük ezt. Most megpróbálom hagyományos módon megtörni, már csak azért is, hogy ez a tojás ez legyen a kísérletünk számára nem csak szép, hanem esztétikus is. Tehát az a lényege, hogy a tojás feltálalásának az egyik... Ajjaj, úgy látszik... Van több is, úgyhogy ez egyik csak fog sikerülni. Főtt tojás, természetesen főtt tojás. Ez jobbnak tűnik. Egy kis vizet teszünk alá, hogy ez menjen. Tehát az a lényeg a dolgoknak. Na hát, azt hiszem, hogy kezdünk egy másikat. Egy kis vizet teszünk alá, az segíti a pucolást. Tudják, a surlódási tényezőnek a leküzdéséhez az íz az sokat segít. Így. Na, ez most már jobbnak tűnik. A helyzet az, hogy a róka érkezése előtt, a gólya, azt mondta, hogy ejha, fizika órára jártam, és próbáljuk meg ezt a kísérletet, pontosabban ezt a mesét úgy kell teljessé tenni. Ajaj. Alakul, most már a lényegen túl vagyunk a legnehezebb részen. Sikerült belütni a tojásban van, tudják, az a burok, hogy az alá be tud folyni egy picit a víz, akkor nyert ügyünk van. Már pedig úgy néz ki, hogy nyert ügyünk van. Így. És úgy is van. Ha most ezek után a gólya megpróbálná ezt a tojást szépen ide belenyomni, akkor avval találkozna, hogy ez a tojás jóval nagyobb. Nem csak az a baj, hogy a tojás nagyobb, hanem az is a baj, hogy a tojás elzárja az edény bejáratát, és hogy nyomnánk befelé, egyre nagyobb és nagyobb nyomással találkozik a belső oldalon. És hát igazából ez a nyomás, ez akadálya annak, hogy a tojás bekerüljön. No, itt jön az első dolog, hogy emlékezett a róka a hőtani órákra, és azt tanulta, hogy ha a gázok lehűlnek, akkor a térfogatuk lecsökken. Nos, hát mi ezt úgy fogjuk elvégezni, hogy veszünk egy hűtőanyagot. Ez a hűtőanyag egy egészen hideg anyag, később még majd lesz róla szó. Ez cseppfolyós nitrogén, és ebbe a cseppfolyós nitrogénbe fogjuk belemártani az edényünket, és várunk arra, hogy lehűtse a gázt. Amikor a gáz lehűl, akkor a térfogata töredékére megy össze, és ezek után az összehúzódó gáz be fogja szippantani a tojást. az edénynek körbe megpróbáljuk a részeit meghűteni, és akkor azt hiszem, hogy mindenki látja, hogy annélkül, hogy én erőlködnék és próbálnám befelé nyomni a tojást, már az önmagától elindul befelé. A ott bent kialakuló légritka tér és a kinti légnyomás különbség hatására mozdul el a tojás, és azt hiszem, hogy nagyon szépen látszik, hogy ez ide bent van. Tehát, hogy most már jöhet a róka. A helyzet az, hogy a róka is járt fizika órára, és azt mondta, hogy ez tény és való, hogy így van, de ez a dolog ez visszafelé is működik, ezért azt mondta, hogy visz egy kis forró vizet. Ezek után a tojást addig kell mozgatni, amíg szépen bekerül ide a részre, ezt leöntjük forró vízzel, ekkor kitágul a bent lévő gáz, és a kitáguló gáz, hogyha szerencsénk van, lehet, hogy ez most nem fog menni. Na, ez az, most talán jön. Akkor ez a kitáguló gáz, jó esélye van, hogy ki fogja nyomni a tojást. Hát, hogyha nem fogja kinyomni, akkor annak valószínűleg az a tömítetlenség az oka. De azt hiszem, hogy egy másik alkalommal ezt majd meg fogom mutatni. A lényege a dolgoknak az, hogy a tojás, amikor ráesett erre a nagyon hideg részre, akkor ott sajnos megfagyott, és onnan leváltak darabok. A tömítetlensége tulajdonképpen ezért nem működött jól. De attól tartok, hogy azért az első része, hogy a rókát megtréfálja a gólya, azt hiszem, hogy az jól működik. A következő kísérlet még mindig tulajdonképpen a gyerekekhez szól. Egy gyerekjátékkal fogom bemutatni. A gyerekjáték egy nagyon egyszerű gyerekjáték, ha megnézik, ez egy propeller, amelyhez hozzá lehet kapcsolni egy léggömböt. Ezt a léggömböt én most felfújom. Ide hozzá kapcsolom. És akkor nézzük meg, hogy hogyan működik. Nem baj, ahogy a Murphy is mondta, ami nem sikerül, azt meg kell ismételni, ennek megfelelően. Nézzük meg még egyszer a kísérletet. Még egyszer akkor, az elindítás pillanatában... Jó. Hát ilyenkor szoktam azt mondani, hogy good evening, Mr. Murphy. Úgyhogy ez azt jelenti, hogy meglátogatott minket Murphy úr. És akkor tulajdonképpen a következő kísérletünk, ezután a kis közjáték után, Egy olyan kísérlet lesz, ami azt szeretném megmutatni, hogy régen, amikor az emberek tüzet akartak gyújtani, akkor bizony nem volt olyan egyszerű, hogy egyszerűen elővettek egy gyufát, egy öngyújtót, és egyszerűen csak meggyújtották. Akkoriban úgy próbálkoztak a dolgokkal, hogy fogtak egy fadarabot, és fogtak egy másik fadarabot, és a két fadarabot elkezdték összedörzsölni. És a két fadarab összedörzsölésekor keletkezik hő, tulajdonképpen a kísérletünket elhelyezhetjük a fizikában a mechanikai energia hővé alakítása című résznél. Nézzék meg, hogy ezt elkezdjük mozgatni, akkor néhány erőteljes forgás után elég nagy mennyiségű hő keletkezik, amellyel akár húzamosabb ideig ezt folytatva meg is lehetne gyújtani, de kérték, hogy ne gyújtsam fel. Az, hogy lihegek, az nem csak attól van, hogy itt a füstöt próbálom elhesegetni a számból, hanem azért is van, mert igen nagy fizikai erő kell ahhoz, hogy ez a dolog menjen. Ma már egy kicsit a technika segítségével ez sokkal egyszerűbb, mert egész egyszerűen fogjuk és gépesítjük ezeket a dolgokat. És akkor annyi csak a tennivalunk, hogy tudjuk. És akkor amit látják, ez nem is. Hát ehhez már biztosan nem kell lihegnem, tehát végül is nagyon egyszerűen meg lehet gyújtani ezzel a módszerrel. Gyakorlatilag ugye mindenki elgondolhatja, hogy ezzel a módszerrel, hogyha megmaradunk a módszerrel, akkor mennyivel egyszerűbb ez a második. Tehát azt, hogy a konnektor ott van a lakásban, bedobjuk, és egy minket helyettesít, a mi munkánkat, mi fizikai munkavégző képességünket helyettesíti egy motor, mennyivel egyszerűbb a dolog. A helyzet az, hogy a következő kísérlet segítségével szeretném megmutatni, hogy hogyan lehet embert, tehát ebben a kísérletben az volt a fő lényeg, hogy a mechanikai munkát átalakítottuk hővé. Ennek egy másik verziója, amikor a hőt alakítjuk mechanikai munkává. Ehhez egy olyan palackot fogok használni, amit mindenki ismerhet. A kukába elég gyakran dobáljuk be, és évente több milliárdot eldobálunk szerte a világon. Akár Magyarországra vetítve, és ez egy borzasztóan nagy mennyiségű pillepalackot jelent, és ez a pillepalack, hogy is mondjam, olyan anyagból van, ami nagyon sok ideig nem fog lebomlani, és emellett még az is a gondunk, hogy ez egy viszonylag drága termék. Tehát tessenek belegondolni, hogy egy ilyen eszköz, amit ugye eldobunk, még mennyi mindenre jó. Erre szeretnék egy példát mutatni. Ezt a pillepalackot előzőleg egy kicsit elvarázsoltam. Tettünk bele egy olyan gázt, ami gáznak nagyon jó meg lehet mutatni, hogy igen, nagy a nyomása. Na most ezt a nyomást, hogyha megpróbáljuk ezt a palackot összenyomni, ez egy nagyon nagy nyomás, ez gyakorlatilag lehetetlen. De megkérem önöket, hogy segítsenek abban, hogy most közösen nézni fogjuk ezt a palackot, és mindenki arra gondol, hogy próbáljuk együttesen összenyomni. Na most ahhoz, hogy ez biztosan sikerüljön, egy egész kicsi nitrogént fogok így aláönteni. És ez a nitrogén az alját le fogja hűteni, és ennek az aljának a lehűtésekor meg fog jelenni rögtön egy kis cseppfolyósodott gáz az alján. Ahogy ez a gáz keletkezik, benne egyre kisebb és kisebb lesz a nyomás, és ahogy én ezt kicsit várok, és megnézem, tényleg jó koncentráltak, ezt a pillepalackot rövidesen össze fogjuk tudni egész kicsire húzni. Ugye azt hiszem, hogy ez nagyon szépen látszik, hogy a hűtés hatására a gáz összehúzódik, olyannyira, hogy cseppfolyósodni is fog. Ez elég érdekes alakja van ennek a palacnak. Igazából azt szeretném kérni, hogy három emberre lenne szükségem, mert szeretném megmutatni, hogyha a környezet hőjével hagyjuk, hogy ez megmelegedjen, akár három embert is ez a palack, ez föl tud emelni. Tehát az lenne a kérésem, hogy ide fáradjon ki három ember. Köszönöm már az urak önnek is. És a kísérlet úgy fog végbe menni, ide legyetek szívesek jönni, hogy ide leteszem az asztal, vagy az elé, ezt a három embert megkérem, hogy legyenek szívesek ráállni, a hölgyet középre, úgy, a két urat a szélére, és akkor most egy picit várnunk kell, én majd segítek az egyensúlyozásba, a környezet hőjétől meg fog melegedni ez az edény, ez az edény miközben megmelegszik, forrásban lesz az a folyadék, ami az előbb, a kísérletünk elején teljes egészében gázból volt. Jó, segítek, mert ugye ez, ahogy emelkedik, egyre jobban billeg és jobban billeg. Azt hiszem, hogy jól lehet látni, hogy a palack már teljes egészében a három kísérleti személyt levegőben tartja, tehát, és ahogy az idő múlik, a környezet hőjétől melegszik ez az egész, szépen föl lehet őket emelni. Jó, az biztos, hogy nem úgy, mint egy toronydarú, de az, hogy elemelkednek a földtől, azt hiszem, hogy ők ezt jól érzik, és még azt hiszem, hogy jól látjuk is. Még egy kicsit várjunk, mert ahogy, tehát ahogy a folyadék szétfolyik, a padló az szépen elkezdi melengedni. Azt hiszem, hogyha egy kicsit jobbra-balra billegtetem, ez azért ez szépen látszik. Nem tudom, mennyire látszik, ti azért jól érzitek. Én annyit mondanék, hogy köszönöm szépen a segítséget, kérlek benneteket, fáradjatok a helyetekre. És ha most megint csak megvizsgáljuk ezt a palackot, akkor azt hiszem jól lehet látni, hogy megint csak kellően nagy nyomás van benne, és még a folyadék az még benne van. Ahogy a környezet hőjétől teljesen át fogja venni a környezet hőjét, abban a pillanatban el fog tűnni ez a folyadék, és teljes egészében visszaáll az eredeti kísérleti kezdet, lehet kezdeni a kísérletezést. Nos, a pillepalackról engedjenek meg még egy kísérletet. Ez a kísérlet főszereplője, ez a két deszka lesz. Ez a pillepalack, ennek a pillepalacknak a kupakjába beleszereltem egy gépjárműszelepet, és itt van ez a két asztalos szorító. Az első dolog, lehet, hogy kicsit brutálisnak tűnik, de ezt a két deszka közé be fogjuk tenni ezt a palackot, így. Szeretném fölhívni a figyelmet arra, hogy ezek a palackok elképesztő, mert mindent kibírnak. Tehát a másik oldalát is megszorítjuk, tehát úgy is mondhatnánk, hogy kutyaszorítóba tettük ezt a palackot. Így. És ezek után ezt a kupakot el fogom helyezni ennek az edénynek a száján. Azt tanították, hogy ilyenkor kicsit húzni kell még az idegeket. Ezért most egy másik kísérletet fogok elkezdeni bemutatni. Azért, mert hogy ehhez időre van szükség. Tehát ennek a kísérletnek a főszereplője egy hordó, ez egy vastag acélhordó, vastagfalú acélhordó, víz van benne, néhány liternyi. Ezt meg kell addig melegítenünk, annyira megmelegítjük, hogy ez forrásba jöjjön. Tehát azt szeretnénk elérni, hogy a palackban levő víz annyira forjon, hogy a víz fölötti részben vízgőz legyen csak. Tehát a levegőt kiűzzük innen, teljes egészéből kiűzzük, és egy picit be kell állítanom a gázlángokat, mert azért az egészséges, hogyha jócskán forr. És akkor ezt magára hagyjuk, a magára hagyás után pedig visszatérünk az eredeti kísérletünkhöz, és a kísérletünknek egy újabb főszereplőjét fogom bemutatni, egy egyszerű pumpát, egy gépjármű pumpát. Ezt a pumpát ide szépen rá fogom kapcsolni, így, és ezen a szelepen keresztül elkezdem én ezt fölfújni. Hát ezt ide szépen letesszük, így. Ami biztos, én ez egy kicsit távolabb megyek tőle, mert már elvégeztem egy párszor a kísérletet. Ahogy közelhajolva megnézzük ezt a palackot, annyit lehet látni, hogy egyre jobban és jobban kezdi szétfeszíteni ezt a két deszkát. Közöttük már lényegesen nagyobb a távolság, mint a kísérlet kezdetén. És azért ami biztos, én szeretném megkérni, hogy kicsit menjen hátrébb. Jó? Itt megállunk, mert sajnos nem a fa adta meg magát, mindjárt megmutatom, hanem az asztalos szorító nem bírta, tessék megnézni. Az asztalos szorító egész egyszerűen elgörbült ez a része. Hát ez egy olyan, hogy a kísérletek közben van, amikor így csül el, van, amikor a deszka adja meg magát, van, amikor pedig az asztalos szorító. Most ez utóbbi következett be. Legközelebb majd 4 asztalos szorítót fogok rátenni. Valószínűleg ez az igazi megoldás. Megpróbálom óvatosan ezt kinyitni. Nem próbálom meg, maradjunk, jobb a békesség. És kicsit kifújom magam, mert mint tudják, a gázok összenyomásához munkavégzés szükséges. Hú. Na most. Hú. A kísérletünkben még egy körülbelül 2-3 perc, amíg a hordó forrásba jön, addig szeretnék megmutatni egy olyan kísérletet, amelynek egy másik nagyon hideg anyag a főszereplője. Ez a nagyon hideg anyag, ez a száraz jég. A száraz jég a széndioxid megfagyott állapotában, és ez a száraz jég mínusz 78 fok hideg, azt is mondják, hogy kézzel megfogni tilos, de tudják a fizika tanároknál, ez nem biztos, hogy mindig ez a dolog arra megy, hogy ezt meg is fogadjuk. Mi tudják, mi azért egy kicsit másmilyen tudással vagyunk fölvértezve, adott esetben ilyen para dolgokat is tudhatunk. Én most ide teszek bele egy kis száraz jeget ebbe a lombikba is, és a száraz jégről annyit szeretnék elmondani, ugye, hogy szobahőmérsékleten és szobanyomáson, hogyha magára hagyjuk, akkor úgymond szublimál. A szublimáció egy olyan folyamat, amely a szilárd halmazállapotból teljes egészében gázneművé fog válni, annélkül, hogy folyadék halmazállapot megjelenne. A folyadék halmazállapot, hogy mennyire nem jelenik meg, azt hiszem, ezt jól lehet látni, hogy én megpróbálom megbillenteni egy kicsit jobbra vagy balra, már csak azért is, hogy lássuk azt, hogy itt nem keletkezik folyadék. Az lenne a kérésem, hogy most tegye fel a kezét az, aki elhiszi azt, hogy itt száraz égből egy olyan szintelen, szagtalan gáz keletkezik, amelyet mi nem látunk, nem tudunk a receptorainkkal érzékelni. Hát, na látják, ez a nagy baj, mert ugye a fizika nem a hiten múlik, hanem a bizonyítékokon. Tehát az nagyon fontos, hogy azt megértsük, hogy kiállva a tanár, a dobogóra azt mondja, hogy így és így, emlékezhettek meg, higgyétek el. Ez nem viszi előre a fizika tanítást. Ahhoz, hogy a fizika tanítás működjön, kísérleteket kell megmutatni, és ezek a kísérleteknél meg lehet mutatni. Tehát a fizikus, amikor valamit ki akar mutatni, úgy mondjuk, hogy detektálni idegen szóval, egy úgynevezett detektort kell építenünk, egy olyan detektort jelen esetben, amit úgy hívunk, hogy gázfejlődés jelző detektor. Nos, nekem van egy ilyen gázfejlődés jelző detektorom, és hogyha valaki nem hiszi el, hogy itt keletkezik gáz, az nézze ezt a gázfejlődés jelző detektort, ennek a méret változása arra utal, hogy a gáz az növekszik, nagyobb mennyiség keletkezik belőle. Most eljött az idő, hogy áttérjünk arra a kísérletre, amely ott össze van állítva. A kísérlet jelen stádiumában azt látjuk, hogy a gáz megmelegítette ezt a hordót, ebben a hordóban a 1,5-2 liternyi víz van, és most ezen a nyitott csapon, hála jó Istennek nyitott csapon, gőz süvít kifelé. Ez az, amit látunk. Azt fogom tenni, hogy elzárom a gázt, aztán kezembe veszem a slagot. Azt hiszem nem jót zártam el. Igen. Elzárom a csapot, és elkezdjük a hordót vízzel hűteni. Ez a vízzel hűtés azt fogja eredményezni, hogy bent a hordóban elkezd lecsapódni a gőz. A hordó, ugye ez kb. 30 literes hordó, teljes egészében most vízzel, és fölötte túltelített vízgőzzel van tele. Ennek hatására, hogyha a vízgőzt hűtéssel el tudjuk érni, hogy lecsapódik, akkor benne légritka tér keletkezik. Egész pontosan mindig akkora lesz a nyomás, ami a legalján levő víznek a túltelített gőznyomása. Tudom, hogy ezt nem mindenki ismeri, de el tudom képzelni, hogy ma este annak hatására, hogy ezt itt hallották, fizikakönyvvel a kezükbe fognak nyugovóra térni. És most tulajdonképpen türelmetlenség nélkül szépen le kell hűtenünk ezt az edényt. Hát azt hiszem, hogy a 10 percnyi, közel 10 percnyi melegítés hatására igen nagy mennyiségű hőt kell most elvennünk a résztől. A hűtés hatására talán esetleg megtenni, hogy itt az alján megnéznénk az alját, hogy milyen állapotban van. Minden bizonnyal azt fogjuk látni, hogy az alja befelé horpad. Egyébként ez egy egész kicsit kifelé domború volt. Most még egyelőre semmi sincs. Én nekem is az adrenalin szintem elég kellően magas, mert reményeim szerint ugyanaz fog történni a hordóval, mint már annyiszor. Ugye itt halljuk ám a víznek azt, hogy forra víz, mert annak hatására, hogy a vizet, én elkezdem az edény alját hűteni, a víz belül még forrásba jön. Ugye lecsökken a nyomás, és ennek hatására még forr, ezért aztán el kell érnünk, hogy a hordót jó alaposan lehűtsük. Igen, jó be van horpadva, meghűtjük az alját is. Én azt mondom, hogy fizikai kísérletekben a hőtan az egy olyan, ahol sokat kell néha várni. Ez egy kicsit hosszúnak tűnik ez a hűtés, de azt hiszem meg fogja érni, ha sikerül ezt az egészet jól kihűteni. Az a helyzet, hogy mostanára eléggé jól lehűlt, ugye tapogatásból ez derül ki, és úgy hiszem, hogy nem nagyon látunk semmit. Lehet a kérdés, hogy vajon miért nem látunk különösebben semmit. Hát szerintem azért, mert ez a hordó erős. De hogy a hordó ahogy lehűl, előbb-utóbb nem fogja tudni megadni, megtartani magában ezt az alakot, egy kicsit hátra kéne menni. Az az igazság, hogy az udvaron ezt egy kicsit bővebb vízzel sokkal gyorsabban el lehet végezni, meg esetleg egy nagyobb hordóval. Azt hiszem, a kísérletünket folytathatjuk úgy is, hogy megharagudtam erre a hordóra, és én egy kicsit oldalba fogom vágni. Hoppá! Nagyon kellemetlen helyzetben vagyok, mert hogy tegnap ennél sokkal kisebb ütés hatására ez összeorpadt. Meg fogom mutatni, hogy hogyan. Most sajnos nem tudunk más tenni, idehozom azt a hordót, mert ez a hordó minden bizonnyal lukas. Ez az erős rotyogás, az azt állít, hogy egy lukon keresztül, az ami az alján van egy lyuk, talán megkeressük, hogy pontosan hol van. Ezen keresztül itt megy befelé valahol a levegő. Ami pedig a kísérletünkben nagy baj. Mindjárt meg fogom mutatni a hordót.
Hogy mondjam, hogy ezekben a padokban olyan hallgatók ülnek, akik néha bizony ilyen kísérleteket látnak, mert a kísérlet ördöge mindig ott van. Tehát ezt ezerszer elpróbálhatja az ember, ezer egyszerre nem fog esetleg sikerülni, egész apróságokon múlhat, de ez a kísérlet maradt meg bennünk állandóan a legjobban, ami nem sikerült.
Az a helyzet, hogy a tegnap esti hordó, amit tegnap pontosan azért végeztem a kísérletet, hogy lássam időben, hol jutunk, hát így végezte. Remélem elhiszik, hogy ezt nem... Na, remélem elhiszik, hogy nem a fejemmel horpasztottam be. A döbbenetes az, hogy amikor elgondolkodtam, hogy elvégzem a kísérletet, a két hordót gorcső alá vettem, és ez az, amelyik sokkal rozsdásabbnak tűnik, tehát az az, amelyik sokkal egészségesebb. Ha megnézik az alját, ez egyáltalán nem rozsdás. Hát a másikhoz képest, de lehet hallani, hogy szívja be folyamatosan a levegőt, ez a másik ehhez képest, ez egy szinte hulladék. Hát jó. Úgy látszik, tényleg itt van velünk Murphy. A következő kísérlet, ismét a cseppfolyós nitrogén, egy kicsit kezet fogok mosni. No. Tehát ismét cseppfolyós nitrogénnel fogunk kísérletezni. Illetve visszatérünk a detektorunkhoz. Érdemes megnézni azt, hogy a detektorunk az gyakorlatilag felfúvódott. Én letörlöm az aljáról az ide ráfagyott, levegőből ráfagyott dolgokat, és elborítom egy kicsit, elfordítom, hogy megnézhessük, hogy keletkezett-e benne folyadék. De azt hiszem, hogy jól látszik, hogy folyadék nem keletkezett ebben a ledényben, tehát még továbbra is a száraz jég tényleg száraz. Azt is szeretném megmutatni, hogy hogyan lehet a száraz jeget megolvasztani. Mert azért a fizikában az sem lehetetlen. Ehhez vegyünk egy darabka száraz jeget. Ez itt van. És ebbe az olvasztó tégelybe, ebbe a száraz jég olvasztó tégelybe fogjuk beletenni. A száraz jég olvasztó tégelybe, ha én ezt beleteszem, akkor itt a tetején megakad, mert ez egy olyan palack, amelynek a fala igen vastag, tehát még a kis ujjam se fér így bele. Na most ezt szépen fogom, bezárom, és itt meg fogom tartani. Közösen figyeljük egy keveset. Azt fogjuk látni, hogy a száraz jég egyelőre még nem nedvesíti az edénynek az oldalát. Tehát egyáltalán semmit nem látunk egy darabig. Most annyi fog történni, hogy a száraz jég ugyancsak szublimál, de a gáz nem tud szabadon tágulni, ezért aztán bent meg fog növekedni a nyomás. Ennek a nyomás növekedésnek az lesz a következménye, hogy egyrészt megemelkedik a hőmérséklet, másrészt pedig a száraz jég elkezd megolvadni. Tehát ahhoz, hogy a száraz jeget meg tudjuk olvasztani, le kell körülötte, meg kell növelni körülötte a nyomást. Ezen a részen itt, ahol hozzáér, itt előbb-utóbb egy kis körbefutó foltot fogunk látni, és ez a körbefutó foltból előbb-utóbb csöppöcskék fognak az edény aljára lemenni, és erre vagyunk tulajdonképpen kíváncsiak. Nos, hogy én jól lássam, meg is fogom nézni szemüvegemmel. Egy picit megtörlöm az oldalát, mert bepárásodik, és ennek a párásodásnak a következtében nem jól fog ez látszani, de rövidesen az ide bezárt száraz jég megolvad, és csöpög majd lefelé az olvadt folyadék. Most folyott ez így körbe, és az első csöppök most fognak lefolyni, tessék megfigyelni. Itt az alján elkezd a száraz jégből keletkezett olvadt folyadék, széndioxid egyre jobban és jobban szaporodik, gyűlik föl. Tehát látjuk, hogy ez a száraz jég itt még nem olvadt meg, ez itt viszont már olvad. Aki figyelmesebben megnézi itt az alját, azt is látja, hogy a száraz jégből keletkezett olvadék elkezd forni. Akkor ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy ha valaki be tudna menni ebbe az edénybe, megmérni itt fölül az olvadás hőmérsékletét, és itt alul a forrás hőmérsékletét, azt tapasztalná, hogy ugyanazon a hőmérsékleten van. Ez azt jelenti, hogy fizikában a forró és fagyos, az ugyanazon a hőmérsékleten előfordulhat. Ezt látjuk itt. Három halmazállapotot látunk, szilárd, cseppfolyós és légnemű halmazállapotot, és ez a három halmazállapot mellett két halmazállapot változást is látunk. A következő kísérleti rész az úgy fog kinézni, hogy én fogom, kiengedünk ebből egy kis cseppfolyós, vagy kiengedünk itt a tetején egy kis gázt, megtörlöm, hogy azért mindenki jól láthassa, kiengedünk egy kis gázt. Ekkor azt fogjuk hallani, hogy egyrészt, hogy sziszeg. Na. Így. Hevesen forr, és olyannyira hevesen forr, hogy forrás közben megfagy. Ha most én kibontom, tessék megnézni, kibontom, akkor megint egy szilárd halmazállapotú anyagot látunk, amit, hogyha ide visszateszek, akkor rövidesen még egyszer meg fog olvadni. Azt szeretném elmondani, valaki a kísérletben figyelmes, akkor azt láthatja most, látszólag az történik, hogy több szilárd halmazállapot van, mint a kezdetek kezdetén. De csak gondoljunk bele, hogy a buborékok, a forráskor keletkezett buborékok belefagytak, porózussá vált a széndioxid, és ennek eredményeként szénsav hó keletkezett, amely szénsav hónak a térfogata tényleg több. De maga az anyag az csak kevesebb lett, hiszen amikor kiengedtük a gázt, a bezárt tartályból megszökött. Tehát itt anyag, több anyag nem keletkezett. Abban az esetben, ha egy kicsit várunk, azt fogjuk tapasztalni, hogy ez a széndioxid, amit bezártunk, a fényvisszaverő képessége, a fehérsége, vagy ha úgy tetszik, az albedója megváltozik, egyre piszkosan szürkébb lesz, pontosan ugyanúgy, mint hogyha lesz egy tisztességes tél, és a tél végén a rásüt a hóra a nap, és az elkezd megolvadni, és az alján megjelenik a latyak, amit nem sokára mi is fogunk tapasztalni, hogy még egyszer olvadásba kerül ez az anyag, és a legalján, itt a szépen megtörlöm, a legalján megint megjelenik a folyadékfázis. Föltették a kérdést, hogy nem félek-e elvégezni ezt a kísérletet, mekkora nyomás, amit itt tapasztalunk. A szobahőmérsékletű, tehát a légköri nyomáson és szobahőmérsékleten magára hagyott széndioxid mínusz 78 fok hideg. Ebben a kísérletben a hőmérséklete fölmegy 55,1 fokig, és ezen kívül nem csak a hőmérséklete fog megnövekedni, hanem körülötte a nyomás 5,1 bár nyomású lesz. Ha egészen addig, amíg ebben az edényben három halmazállapot megvan. Tehát a szilárd, cseppfolyós és légnemű halmazállapot, ha együtt megvan, akkor abban az esetben az anyag úgynevezett hármas pontjában van. Itt falol van egy rajzét erről, ott, azon a részen ott fönn. Az a lényeg a dolgoknak, hogy ha eltűnik az egyik fázis, mondjuk a szilárd fázis várhatóan az fog legelsőnek eltűnni, akkor azt fogják látni, hogy én befújok az asztal alá és kikúszok, fedezékbe vonok, mert minden bizonnyal el fog robbanni az anyag, mert akkor akár 70 atmoszférát is elérheti ebben az edényben a nyomás. Tehát úgy látszik, az olvadás egy kicsit lassabban jön, de azt hiszem, hogy ezen érdemes elgondolkodni. A kísérletünkben meg szeretném mutatni azt is, hogy az anyagokra nézve, vagy az állapotváltozásokra nézve el tudunk érni úgynevezett irreverzibilis és reverzibilis folyamatokat. Ugye ebben a folyamatban a környezet hőjétől a száraz jég sublimál, és a sublimáció hatására fölfúvódott ez a léggömb. Ha most el tudnánk érni azt, hogy a környezet lehűtse ezt a száraz jeget, abban az esetben azt fogjuk tapasztalni, hogy a szublimáció hatására eltűnik a száraz jég, a gáz, és száraz jég keletkezik. Ennek a folyamatnak a bemutatása úgy történik, hogy öntünk alá egy kis cseppfolyós nitrogént. A cseppfolyós nitrogén fürdőtől le fog hűlni az üvegedény fala, és ahol az üvegedény fala mínusz 78 fok alá süllyed, oda le fog csapódni a száraz jég. Ezt rövidesen meg fogom mutatni azáltal, hogy kiemelem ezt az üveget a nitrogénfürdőből, és látjuk, hogy itt körbe belül már elkezdődött a száraz jég lecsapódása. A száraz jég csak addig csapódik le, ameddig a nitrogénfürdő ér, hiszen az üveg nagyon rossz hővezető, és ennek eredményeként fölötte már nem tudjuk mínusz 78 fok alá hűteni. Na most hagyjuk egy kicsit ezt még hűteni, hűlni, és azt fogjuk tapasztalni, hogy a gázfejlődés jelző detektorunk átment gáz eltűnés jelző detektorra. A gáz eltűnés jelző detektorunk rövidesen azt az állapotot fogja mutatni, amikor éppen rátettem a léggömböt. Nézzék meg, hogy a nyomás teljes egészében eltűnik, és azt is el lehet érni, hogy a léggömb bemegy, és teljes egészében kibéleli a léggömb úgy ezt a lombikot, hogy neki feszül a tartályfalának, és teljesen hézagmentes. Mitől lesz ez hézagmentes? Emlékezzenek, a kísérlet elején beletettem a szárazeget, és egy kicsit vártam, hogy a szárazégből keletkező széndioxidgáz tolja ki a fölötte levő levegőt, így teljes egészében le tudjuk hűteni, és ennek eredményeként, mondom, úgy tudjuk kibélelni a léggömböt, hogy teljesen a léggömbbel a lombikot, hogy maradéktalanul neki fog feszülni a falának. Ha valaki úgy próbálná ezt a lombikot kibélelni, hogy beledug egy léggömböt és fújja, a léggömb és a lombik fala között levő levegő ezt mindig meggátolná. Tehát igazából ez a kísérlet egyik részében mutatja, hogy a szublimációt meg tudjuk fordítani, ha a hőmérsékletet levisszük a szublimációs hőmérséklet alá, illetve azt is meg tudjuk mutatni, hogy a folyamatok tehetők megfordíthatóvá reverzibilissé. Megtetszett előzni a kérdésemet, de akkor foglalkozzunk ezzel. Tehát akkor mi az, amit láttunk? Láttuk azt, hogy a száraz jég a szublimál, azt is láttuk, hogy a száraz jég szublimációja egy speciális körülmények között megfordítható. És akkor most jön a kérdésem, amit egy néhány másodperccel előtt tetszett föltenni, mint hogy én elkezdtem volna. Hogyha csak idáig jutnánk a fizika órán, akkor azt mondanám, hogy felesleges volt fizikát tanítani. Tehát az, hogy hogyan lehet mondjuk a szublimáció megismerésével, például kulináris örömökhez juttatni magunkat, ez a következő kérdés. Tehát a kérdés az, hogy tegye föl a kezét az, aki úgy érzi, hogy a szublimáció segítségével soha nem jutott még kulináris örömökhöz. Ravasz a kérdés, mert aki nem tette föl a kezét, attól bárkitől megkérdeztetem, és ön, és te milyen örömökhöz jutottál? Tehát igazából nem fogok ebbe menni, hanem elsősorban az időkímélése miatt elmondom, hogy kulináris örömökhöz úgy lehet jutni, hogy például megnézzük, hogy hogyan készül a gyerekekhez, mondják elsősorban a Nescafé, felnőtteknek a Nescafé, vagy esetleg a sűrített tej, vagy hogyan keletkezik mondjuk a levespor. Keressük mondjuk a levesporral kísérletezzük, vagy beszéljünk, hogy a levesport úgy is lehet csinálni, hogy megcsináljuk a levest, és aztán addig párolgatjuk, forralgatjuk, amíg elfor belőle a víz. Csak ezt egyféleképpen lehet megtenni erősen orrcsiptetővel, mert ugye lekozmál. Ez nem megoldás. A másik lehetséges megoldás az, hogy megfagyasztjuk az egészet széles, lapos tányérokba, tehát vagy tálcákba, ahol nem túl nagy a magasság, a folyadék magasság, mínusz 20 fokon megfagyasztjuk, és betesszük egy vákuumozható edénybe, és elkezdjük a nyomást lecsökkenteni. Ugye, hogyha lecsökkentjük a nyomást, akkor a víz elkezd szublimálni, de vigyázni kell, hogy a szublimációs hőmérséklet alá ne menjünk, és ebben az esetben úgy fog eltávozni ebből az ételből, ebből a folyadékból, ebből az italból a víz, hogy gyakorlatilag fagyasztva szárítunk. Ez az úgynevezett liofilizálás, ha valaki hallott ezt a kifejezést, ez pontosan ezt teszi. Emlékezzünk rá, hogy a száraz jéggel azt csináltuk, hogy mert szublimált, és szerettük volna, hogy ne szublimáljon, a körülötte levő nyomást megnöveltük. Abban az esetben, hogyha víznél szeretnénk ezt csinálni, akkor pont a fordítottját kell csinálni, megfagyasztani a vizet és lecsökkenteni a nyomást. Talán a hölgyek számára elmondom azt is, hogy tessék megfigyelni, jön a tél, ha az ember télen kimossa a ruhát, és egy ilyen fagyos éjszakán kirakja száradni, akkor nem azt fogjuk tapasztalni pusztán, hogy belefagy a víz, hanem egy idő után annak ellenére, hogy jóval hidegebb van, mint fagy, ki fog száradni a ruha, teljesen szárazzá. Ilyenkor is tulajdonképpen szublimálódik a víz, tehát gyakorlatilag ezekről a dolgokról azt mondhatom, hogy elég jól tudunk. És szeretnék számot adni egy olyasmiről, amivel most a legújabban a fagyasztaszárításon dolgoznak, a víz fagyasztaszárításán dolgoznak. Ez egy olyan por, ami ezt a vizet öntünk, akkor vizet fogunk kapni. Ugye azt hiszem teljesen világos. És közben, tessék nézni, hogy a környezet hőjétől elkezdett melegedni ez a lombik, és éppen most bújik ki a lombikból ismételten a léggömb, tehát ugye oda-vissza járathatjuk, attól függően, hogy azt szeretnénk, hogy bent legyen, vagy kint legyen, le fogjuk hűteni, illetve hagyjuk, hogy melegedjék meg. Én azt hiszem, hogy ezek a szublimációval és a száraz jéggel kapcsolatos dolgok eléggé, vagyis nem látványossá sikerültek. Azt gondolom, hogy természetesen senki ne gondolja, hogy most már erről a dologról mindent tud. Tehát ezek csak ilyen étvágygerjesztő kísérletek, és igazából van egy adósságom, ezzel az adóssággal szeretnék most rögtön jönni. Beszéltem most már a cseppfolyós nitrogénről több kísérletben, de magát a cseppfolyós nitrogént még nem mutattam be. A cseppfolyós nitrogén az egy nagyon hideg folyadék. A levegő cseppfolyósításával állítják elő, a cseppfolyósításkor meg kell szabadulni még a levegő cseppfolyósodása közben a, nem csak a nitrogéngáz, hanem az oxigéngáz is cseppfolyósodik, tehát el kell desztillálni tőle még a cseppfolyós oxigént. És ami visszamarad, az a folyadék, az tulajdonképpen, amit én itt szeretnék most megmutatni, ez a cseppfolyós nitrogén. Itt van mi. A cseppfolyós nitrogén, amit ebbe a kettős falu edénybe tartok, jól látják, egy nagyon hevesen forró folyadék, azért, mert egy nagyon, számára nagyon forró edénybe öntöttem be, most azon fáradozik ez a cseppfolyós nitrogén, hogy lehűtse ezt az edény. Amikor az edény el fogja érni a cseppfolyós nitrogén hőmérsékletét, akkor ez a nagyon heves rotyogás abba marad, és fogjuk látni, hogy a cseppfolyós nitrogén egyébként egy kristálytiszta folyadék, szintelen és szaktalan, nagyon hasonlít így elsők ránézésre, mint a víz. Majd kicsit később még ebben fogunk foglalkozni. Maga az edényről szeretnék szólni egy keveset, hogy azért, hogy a cseppfolyós nitrogén ne nagyon forjon, ezért aztán egy olyan módszert kell alkalmaznunk, hogy a környezetből odaáramló hőt meg tudjuk gátolni. Hogy az első dolog, hogy a hő azt, hővezetéssel terjedhet, az egyik módszere, az azt jelenti, hogy a tartály fala és a tartály belső oldala, tehát a külső és a belső oldala között egy hővezetés jön létre. Ezt úgy lehet meggátolni, hogy eltávolítjuk innen például az anyagot. Ez azt jelenti, hogy kettős falu az edény, ezen a csonkon keresztül kiszivattyúzták benne a levegőt, és a külső meg a belső fala között gyakorlatilag vákumban. Ugye ez az egyik módszer. A másik módszer, ugye, ahogy a hő terjedhet, az a hőáramlás, ugye ezek általában mondjuk a fűtéseknél, meg a gépjármű hűtésnél, meg egyéb ilyen helyeken lehet megfigyelni, amikor egy maga az anyag, amivel fűteni vagy hűteni akarunk, az áramlik, és az áramlása segítségével viszi a hőt a megadott helyre. És van egy harmadik, amit itt nem célunk, hogy ezt meggátoljuk, ez pedig a hősugárzás. Ugye a hősugárzáshoz nem szükséges közeg, elég csak arra gondolni, hogy van egy csillagunk egészen 8 percnyire innen tőlünk, és gyakorlatilag közöttünk, és tehát a nap és a föld között nincs közeg, mégis a meleg, hála jó Isten, eljut hozzánk, és ez a módszer a hősugárzás. Ugye most ebben az edényben az a fő feladat, hogy mutassuk meg, hogy hogyan néz ki a cseppfolyós nitrogén. Tehát, hogyha ez nem lenne feladat, akkor belülről meg kívülről ilyen foncsolozott felületet hoznánk létre, erősen tükröző felületet, és akkor ezeket a sugarakat, ezeket az elektromágneses sugarakat meg tudnánk gátolni, hogy fölmelegítsék ezt a cseppfolyós nitrogént. Tehát gyakorlatilag ez maga a cseppfolyós nitrogén, és akkor egy pár kísérletet szeretnék vele megmutatni. Az első kísérlethez vegyünk egy plakont és egy dugót. Ebbe a cseppfolyós nitrogénből egy keveset fogok beleönteni. Talán egy pici még mehet bele. És akkor, ha megnézzük, akkor ez a cseppfolyós nitrogén forr, és a forrása közben, hogy én ezt befogom, akkor, amint látjuk, egyre nagyobb és nagyobb mennyiségű folyadék keletkezik. Ahogy elnézem, ez ki is van lukadva, de hál' Istennek én készültem el egy másik dugónk is. Tehát átöntöm a cseppfolyós nitrogént, így. A keletkező gázt, ha befogom, akkor lehet hallani, hogy pöffen egyet, vagy szusszan egyet. Ezt most én egy dugóval be fogom zárni, így, és akkor várunk egy kicsit, és amint látják, a nyomás, a megnövekedő nyomás olyan nagy lett, hogy a dugó az nem tud benne maradni, hanem egész egyszerűen a nyomás meglöki ez a gáz, és rövidesen, na, megyek fedezékbe? Úgy. Jó, tehát ez a dugó, ez szépen kivetődött. Most nézzük meg, hogy a kísérleti eszközeinkből, tehát itt azt szeretném megmutatni, hogy a cseppfolyós nitrogén, a palack és a dugó ugyanaz marad. Megint csak bedugom, és egy picit megváltoztatom, fejreállítom ezt az egészet. És amint látják, a kísérlet teljesen más véget ért, tehát sokkal magasabbra ment föl ez a palack. És hogyha szeretnénk megérteni, hogy mi volt a kettő között a lényeges különbség, hát akkor a következőt kell elmondjam. Amikor én ebbe beleöntöttem a cseppfolyós nitrogént, és lezártam egy dugóval, akkor a megnövekedő gáznak a nyomása egyszer csak kivetette a dugót, és abban a pillanatban véget ért a dugó gyorsítása. Abban a pillanatban, hogy ez innen elment. Abban az esetben, hogyha ezt megfordítjuk, akkor egészen másról van szó, de először még hasonlítjuk össze a dugó és a palacnak a tömegét. A dugó körülbelül 10-szer olyan nehéz, mint a palack. Tehát amikor én ezt megfordítom, akkor ebben az esetben a palack nyilvánvalóan sokkal nagyobb végsebességre gyorsul föl, de ilyen magasra még ettől nem menne föl. Vegyük észre azt, hogy amikor beleöntöm a cseppfolyós nitrogént, átfordítom, akkor itt a dugó fölött lesz ez a palackban, és amikor a dugó innen kilép, akkor még hátra fogja nyomni a gáznak a nyomása a nitrogént is. És ez egy nagyon erős tömegváltozás. Ugye van egy olyan fizikai mennyiség, hogy az időegységre levő tömegváltozás ebben az esetben olyan nagy, hogy a végsebesség ilyen szép látványos végeredményt hoz. Én azt hiszem, hogy ezt nézzük meg még egyszer, mert szerintem az megéri. Tehát akkor ebbe a palacba teszünk egy kis cseppfolyós nitrogént. Arra vigyázni kell, hogy nehogy túl sokat tegyek bele. Aztán beletesszük a dugót. És akkor megfordítom. És amint látják, a cseppfolyós nitrogén hátra lökve a palack igen magasra jutott fel, és igen nagy kezdősebessége lehetett. Ugye ezt a kísérletet, hogyha fizikaórán beszoktam mutatni, akkor leginkább az impulzus meg az impulzus megmaradás törvénye környékén szoktam bemutatni. Ezt meg lehet mutatni így vízszintesen fekve is, de most ettől inkább eltekintek az eszközeink megóvása mentén. Annyit szeretnék elmondani, hogy magát az energia átalakulásokkal kapcsolatosan szeretnék egy másik kísérletet megmutatni. Cseppfolyós nitrogénbe fogunk megint csak megtölteni egy palackot, és egy dugóval fogjuk lezárni. Most annyival lesz másabb, hogy egy kicsit több cseppfolyós nitrogént fogok beletenni. Hát ahogy mondani szokták, most ebben a kísérletben nem sajnáljuk a cseppfolyós nitrogént. És a dugót egy picit megváltoztatjuk, van benne egy cső, egy vastag falú, egészen vastag belső furattal rendelkező cső. Ha ezt ide szépen beteszem, azt hiszem mindenki jól látja, hogy keletkezik egy úgynevezett cseppfolyós nitrogén, úgynevezett cseppfolyós nitrogén szökőkút, amely cseppfolyós szökőkútról beszéljünk egy kicsit. A tapasztalatom az, hogy a hallgatóság ezt a kísérletet később úgy szokta visszaadni, hogy igen, volt ott egy fazon, a jópofás volt, és amikor aztán a fröcskölt a nitrogénnel, az nagyon jó volt. Na de most én arra szeretném az itt lévő hallgatóságot megkérni, hogy egy kicsit az én szemszögemből próbáljuk értelmezni. Mire kell odafigyelni? Arra kell odafigyelni, hogy amikor ezt beledugom, akkor lezárom ezt a tartályt. Ettől a tartályban elkezd növekedni a nyomás. Ez a nyomás tulajdonképpen a kezdetén csak a cseppfolyós nitrogén fölötti nagyon kis szűk térrészben van. Annak a térrésznek van valamekkora térfogata, és annak a térfogatban mérhetünk valamekkora nyomást. Mit jelent ez? A P-szer DV szorzat, ha esetleg valaki járt már ilyen helyeken, akkor azt tudhatja, hogy ez egy energia jellegű mennyiség. Tehát az első dolog, hogy a környezet hőjétől fölmelegedő cseppfolyós nitrogén fölött megnövekszik a gáz nyomása, és ez nyomási energiát jelent. Ennek hatására elkezd a folyadék felszínre hatást kifejteni a gáz, és ezen a csövön keresztül kinyomja a cseppfolyós nitrogént, és az a cseppfolyós nitrogén, amely kísérlet elején nyugalomba volt, itt nagyon nagy mozgási energiával rendelkezik. Ez a mozgási energia, ne feledjük el, hogy a nyomási energiából alakult, tehát látunk egy tehát a hőből nyomás, a nyomásból mozgási energia, és a mozgási energia végül fölmegy magasra, és ott helyzeti energiával fog menni. Tehát mit kell odafigyelni, mit kell erről a később a kísérletről mondani? Nem azt, hogy fröcskölt az a fazon, hanem olyan gyönyörű, szép energia átalakulásokat láttunk, hogy utána később arról álmodtunk. Inkább ezt próbálják mondani. És akkor ezért cserébe megmutatom a kísérletet még egyszer, hogy tényleg arra emlékezhessek, és megfigyelhessék még egyszer azt, hogy a cseppfolyós nitrogén szökőkút megtanít minket az energia átalakulásoknak a megfigyelésére, és látjuk azt, hogy az energia többféle formában jön elő. Tehát itt van a cseppfolyós nitrogén, tessék megnézni, hogy nyugalomban van, tehát mozgás energiája még nincs. De abban a pillanatban, hogy én beleteszem ezt a dugót, elzárjuk, akkor ennek hatására a cseppfolyós nitrogén fölgyorsul, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A helyzet az, hogy egyrésztről meleg van, meg másrészt ilyenkor én mindig kávét szoktam inni, és most én kiszaladtam egy kávére, ezt bocsássák meg nekem. És miközben iszom a kávét, szeretném önöket megnyugtatni, hogy nem modortalan vagyok, mert igazából a jó neveltség azt kéne, hogy mindenkit megkínálják egy kávéval, vagy egy kakaóval, igaz? És megbocsáthatatlan dolog lenne, hogy ilyen nagy nyilvánosság előtt mindenki előtt kávézgatok, ahelyett, hogy fizikáról beszélnék. Ezt a kísérletet, ami ezzel a pohárral és ezzel a kanállal fog történni, egy fizikai konferencián megmutattam az ott lévő fizikatanároknak, és nem sokkal utána majd fogják érteni, hogy miért a büfés néni az gyakorlatilag mindenféle átkokkal ellátott. Elátkozott, mondhatom, teljes egészében. Igazából nagyon kiszáradt a szám, úgyhogy ez a kávé most meg nem csak arra jó, hogy kicsit magamhoz térek, hanem arra is jó lesz, hogy egy kicsit megint tudjak beszélni. Szóval, itt van a kihívott kávéscsésze, és itt van a kanál. Ezzel a kanállal én elkezdek csilingelni az oldalán. És akkor hallgassuk meg közösen. Két különböző hangot tudunk megszólaltatni. És azt mondom, hogy ebben nagyon szép fizika van. Nézzük meg, hogy a különböző hangoknak, egy mélyebbnek, és egy magasabbnak a megszólaltatása hogyan történik, mi a fizikai háttere. Nézzenek rá erre a pohárra, és ne azt nézzék, hogy milyen finom kávé volt benne, hanem azt, hogy ez egy kör alakú, rugalmas közeg. Ebben, hogyha valahol megütöm, akkor egy hangot tudunk megszólaltatni. Ennek a hangnak, ha itt ütöm meg, ez a mélyebb, ez pedig a magasabb változata. A mélyebbet úgy tudom elérni, hogy megütöm itt, a fülétől éppen 90 fokra, itt, vagy a fülétől 180 fokra, vagy pedig a fülétől ebbe az irányba haladva 270 fokra. Ilyenkor egy állóhullám keletkezik a bögrének a kerülete mentén, és ez az állóhullám azzal jellemezhető, hogy ahol megütöm, duzzadóhely lesz, vele átelemben is duzzadóhely, és rámerőleges pontokban is. Ebben az esetben vegyük észre, hogy a rezgő tömegben benne van az edénynek a füle. Abban az esetben, hogyha 45 fokkal ehhez képest odébb ütöm meg, akkor egy magasabb hangot fogunk hallani, és ennek a magyarázata az, hogy itt lesz egy duzzadóhely, vele átelemben, és rá 90 fokokra merőlegesen. És hol lesz a csomópont? Pontosan ott, ahol a füle lesz, ennek megfelelően a rezgésben nem vesz részt a füle. Jól lehet, ugyanaz a hang, keltő eszközünk van, és mégis két különböző állóhullámot tudtunk rajta kelteni. Még egyszer megmutatom, hogy tudják majd otthon, meg a büfésnél megmutatni a dolgokat. Tehát ez az egyik hang. Aztán jó hallható, hogy a kettő között lényeges frekvenciabeli különbség van. Köszönöm, hogy megbocsátották ezt a kávéhívást, és én arra gondoltam, hogy a következő kísérletben szeretnék mesélni arról, hogy a hangképzés hogy történik. A hangképzés úgy történik, az ember vesz egy nagy levegőt, beszívja a levegőt, és itt a gégéjénél rezgést kelt. Hogyha nem hiszi el valaki, akkor tegye a kezét mindenki ide a gégéjére, és mondja azt a szót, hogy á, és érezni fogja, hogy itt rezeg a hangszál. Á, tessék kipróbálni. Nyugodtan belefér. Itt rezeg, itt keltünk egy rezgést. Ezután ez a hangszál, amikor megszólal, akkor utána talál egy üreget, és ez az üregben képződik tulajdonképpen a mindenkire jellemző hang az orgánumával együtt. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy akinek a GG-je hosszabb, szélesebb, annak mélyebb hangja lesz, azok, akik viszont kisebben rendelkeznek, ezek magasabb hangok. Érdemes csak a kisgyerekekre gondolni, az ő hangjuk mindig egészen vékony. Nagyon ritka az, hogy kisgyereknél mély hangú, mély dörmögös hangú kisgyereket álljunk. Ennek az a magyar, hogy az ő GG-je és a hangképző része, a hang a garatban, ugye az az üreg az egészen kicsi. Ha valahogy én el tudnám érni azt, hogy a garatom az kisebb legyen, akkor ebben az esetben el tudnánk érni azt, hogy a ugyanebben a hanggal, hangszállal képzett hang magasabban szólaljon meg. Hát, hogyha én most itt nekilátnék, és egy ollóval elkezdeném itt szabdalni, az a következő előadáshoz tartozna. Ehelyett én egy másik módszert fogok megtenni. A másik módszer az lesz, hogy a hangban, tehát ha elérjük azt, hogy a hang terjedési sebessége nagyobb legyen itt, akkor látszólagosan le tudjuk rövidíteni az én garatomat. Én most hoztam két léggömböt, és ez a két léggömb azt a célt szolgálja, hogy a benne levő gázok segítségével, amely benne lévő gáz úgynevezett héliumgáz, amely héliumgázban a hang terjedési sebessége jóval nagyobb, mint a levegőjé. Tehát én annyit fogok tenni, hogy most beszippantok egy kis cseppfolyó, vagy egy kis héliumot, ebből a... El kell tenni innen előlem ezeket a dolgokat, mert gyakorlatilag ránézek, és erről kezdek beszélni. Tehát kifújom a tüdőmből az összes levegőt.
És akkor elkezdek önökhöz beszélni. És szeretnék megnyugtatni mindenkit, hogy most nem a hangtechnikusok jópofáskodnak, hanem egy fizikai jelenséget látnak.
A fizikai jelenség alapja az, hogy a héliumban a hang terjedési sebessége 980...
980 méter per szekundum, és ennek eredményeként
az itt
ugyanez a méretű gége sokkal alacsonyabb, sokkal magasabb frekvenciájú hang képzésére lesz a hang.
Alkalmas. Természetesen, hogyha az ember kiszellőzteti a tüdejét, akkor visszakapja az eredeti hangját, tehát nem kell túlzottan megijedni. Én hoztam még egy léggömböt, de amit látom, nagyon tetszett többeknek, ezért nem csak azt szeretném megmutatni, hogy még egyszer, hogy ez hogy is szól, hanem azt szeretném megmutatni, hogyha otthon valakinek egy babazsúrja van, és így szeretné ilyen hanggal elénekelni a Happy Birthday-t például, akkor azt hogyan kell megcsinálni, tehát a technikai hátteréről szeretnék egy keveset beszélni. Amíg bíbelődök ezekkel a madzagokkal, addig az első lépés az az, hogy venni kell egy léggömböt, és egy olyan léggömböt, ami jellemzően fölfelé száll, mert azzal valószínű, hogy azt a léggömböt, abban a héliumot töltöttek. Volt egy időszak, amikor nem lehetett Magyarországon héliumot kapni, akkor volt egy elég súlyos dolog, valaki hidrogénnel töltötte meg a léggömböt, és miközben hazament, véletlenül kocsivezetés közben kiégette csikkel. Hát igazából komoly baleset lett belőle, akkor nagyon megszigorították, tehát most már nincs különösebben félnivalónk attól, hogy hidrogénnel töltött léggömböt kapjunk. Tehát akkor, amikor az ember otthon ezt kipróbálja, akkor az első tennivaló az, hogy megkér mindenkit arra, hogy meg kicsit maradjon csöndbe. Nagyon fontos, hogy amikor az ember beszippantja a héliumot a tüdejébe, akkor legyen már mondani valója, és ne akarjon elkezdeni vihogni. Mert akkor nagyon sok héliumot tudunk veszíteni. Egyébként, hogyha valaki ezt a mutatványt meg akarja fejelni, és nem akarja, hogy nagyon gyorsan megszökjön a hélium, nagyon egyszerűen meg lehet tenni, hogy kézen állunk, mert akkor a hélium egy csapdába kerül. Ugye a kiárat az ugye az alsó részen van. Na tehát mindenképpen legyen az embernek mondani valója, és akkor, ha egy picit csöndben maradnak, akkor a hatás nem marad el. Kipréseljük a tüdőnkből a levegőt, úgy tudjuk a legtöbbet, ha előrehajolva kifújjuk.
És amikor elkezdünk beszélni, akkor azt hiszem mindenki meg fogja érteni, hogy a fizika mégiscsak egy olyan dolog, amire érdemes egy-két misét folytatni.
Tehát gyakorlatilag ez a kísérlet a hangtan témakörében lehet elhelyezni, és a hangtannak egy olyan érdekes dolgát tudunk megmutatni, ami közismert eszközökkel kísérletezünk.
Például héliummal. No.
A
következő... Jajaj.
A következőkben, ha már ez ilyen szép nagyra felfúvódott, akkor egy kísérletet szeretnék megmutatni. Ugye azt ne feledjük el, hogy ebben szén-dioxid gáz van. Ebben a másikban egy kicsi héliummal kevert, de azért levegő van. A kettőnek a térfogatát megszavazzuk egyformának? Jó. Körülbelül. Hát ezt most kivételesen sajnálom, mert a kísérlet úgy nézett volna ki, hogy a két léggömböt egyszerre kéne leejteni, és az egyikben szén-dioxid gáz van, a másikban levegő, és az egyik gyorsabban esik le, mégpedig az esik le gyorsabban, amelyiknek a sűrűsége nagyobb. Mindenki ki tudhatja, aki járt egy kicsit vagy kémia, vagy fizika, a szén-dioxidnak nagyobb a molekula mérete, ezért ez egy sűrűbb gáz. Hát ezt most sajnos én abban reménykedtem, hogy ez nem fog ilyen gyorsan eldurranni, de van egy másik ötletem, hogy akkor, hogyha készültem, én kérem. Van egy léggömb, és akkor azt láttuk, hogy a cseppfolyós nitrogén a magára hagyjuk, akkor meglepően nagy mennyiségű gáz keletkezik belőle. Akkor föl lehet ezt arra használni, hogy a cseppfolyós nitrogént beletöltjük a léggömbbe, és akkor bezárjuk a léggömböt, és az majd szép nagyra fölfújja. Jó, megnéztük, hogy ez a léggömb, ez jó. Itt van egy ilyen kis cseppfolyós töltésre alkalmas töltsér. Beleteszünk egy kicsit, egy kicsi is elég. Azt hiszem, mindenki látja, hogy jön ki az a gáz, amiről beszéltem, ezt most befogom, és elkezdjük rázni. Amint látják, a cseppfolyós nitrogéntől ez a palasz, megismétem, mert van még léggömb. Tehát ez nem tudott fölfúvódni akkorára, mint amekkorára mi szerettük volna. Igen. Így. Tehát befogom. Elkezdjük így. Amint látják, de van nálam másik léggömb, úgyhogy megmutatom, hogy pontosan mi történik. Itt van egy kis cseppfolyós nitrogén. Ebbe a cseppfolyós nitrogénbe bele fogom tenni azt a léggömböt, amit, hogyha én így megnyújtok, aztán mindenki látja, hogy rugalmas. Így mi. Ha most én ezt bedobom ide cseppfolyós nitrogén alá, és megfagyasztom, tehát átveszi a cseppfolyós nitrogénnek a hőmérsékletét, akkor az a cseppfolyós nitrogénben lehűtött léggömb egy kicsit furcsán fog viselkedni. Tessék megfigyelni, így el lehet törni, mint a ropit. És ez a jelenség tart mindaddig, amíg a cseppfolyós nitrogén hőmérsékletétől alacsony hőmérsékletű marad ez a léggömb. Most a tenyeremben megmelegítem ezt a darabkát, amit az elébe eltörtem. A szélein nagyon szép töretek, figyeltük meg, de ez most már újból rugalmas. Ez a kísérlet arra is megtanít minket, hogy amikor azt mondjuk, hogy az anyag tulajdonsága az, hogy rugalmas, akkor ez a kijelentésünk ez nem jó. Mit kell ehelyett mondani? Az anyag képlékeny állapotú, vagy rugalmas állapotú, vagy rideg állapotú. A hőmérséklet, ugye ez egy állapot határozó, és a hőmérséklet változásával az anyagnak az állapotát változtattuk meg. Hát tulajdonképpen ez a kísérlet erre tanít meg minket. Még egy dolgot szeretnék megmutatni, és azt, hogy a cseppfolyós nitrogén az asszonyok otthon a takarításban hogyan tudnák hasznosítani. A kísérlethez azt kell tudni, hogy a cseppfolyós nitrogén, amik az ember kiönti, akkor nagyon furcsán viselkedik. Amikor végigmegy az edényből kiöntött folyadék a talajon, akkor maga előtt tolja a talajon az összes port és koszt. Tehát ha például azt adná nekem valaki feladatul, hogy ezt az asztalt egy évben egyszer szoktuk elmozdítani, és körülbelül ekkora hely van alatta, hogy a partvis nyíl se nagyon fér be. Általában akkor szoktuk elhúzni valamit bejtek alá. Tehát ezt alul kitakarítani biztos, hogy nem lehet. Én most öntök alá innen egy kis cseppfolyós nitrogént, és itt meg fogjuk látni, hogy mi van, mely mennyiségű por van alatta. Így. És azt hiszem, hogyha megnézik, akkor ott a részén, ott érdemes megnézni, ott a drótok mellett szép nagy pormacskák vannak, az egyiket én föl is fogom emelni, hogy megmutassam, és itt ez nem azért van, aha, itt van, tessék csak megnézni, hát itt ezeket a pormacskákat lehet innen kiűzni, de mondom, ennek az a magyarázata, ott is van egy pár darab, tehát itt nem a takarításban van hívva, hanem itt az a lényeg a dolgoknak, hogy ott egyszerűen nem létezik beférni alá, ez olyan alacsony ez az edény. Tehát otthon, hogyha valaki úgy szeretne a szekrény alatt kitakarítani gyorsan, egy kis cseppfolyós nitrogént alá kell tenni, és akkor hibátlanul ki lehet takarítani magát a szekrényt. Én azt hiszem, egy egész kicsit rendet fogok tenni itt az asztalon, mert a hát a következő részben egy kicsit az elektromosság témakörébe fogunk átmenni. Miközben pakolok, szeretnék beszélni egy zseniális olaszról, aki 207 évvel ezelőtt föltalált valamit, ami tulajdonképpen nagyon megváltoztatta a világot, pontosabban a fizikának egy igen nagy lökést adott. Ezt az embert Alessandro Voltának hívják, és Alessandro Volta föltalálta a Volta-féle elemet. Bocsánat, itt egy egyszerű mozdulattal takarítunk. És ez a Volta-féle elem olyasmit tudott, amit gyakorlatilag azt megelőzőleg egyetlen tápegység sem tudott, tetszőleges nagyságú tápegységet, tetszőleges teljesítményű tápegységet lehetett általa csinálni. A 207 évvel ezelőtti tápegységek jellemzően elektrostatikus tápegységek voltak, azok vagy nagyon nagy feszültséget tudtak, és nagyon rövid idő alatt egy szikra kisüléssel nagy áramokat lehetett létrehozni. Ez volt az egyik lehetőség, vagy a másik lehetőség az volt, hogy egészen pici folyamatos áramot adtak, ezekon 10-6-on, de inkább 10-7-en áram volt. Ez azt jelenti, hogy olyan kicsi, amit megvizsgálni volt nehéz. Az egyik esetben nagyon rövid ideig volt nagy áram, a másik esetben olyan kicsi volt, hogy annak a hatásait nem igazán lehetett jól kutatni. Alessandro Volta ugye azt vette észre, hogy a két különböző fém közé betett egy folyadékot, akkor ezek tulajdonképpen egy úgynevezett Volta-féle elemet, egy galván elemet hoztak létre. Ezeknek a galván elemeknek a feszültsége nem nagy. Ma is egy cellának a feszültsége jellemzően másfél voltos. És hogyha azt szeretnénk, hogy ebből nagyobb feszültségű legyen, akkor sorba kell ezeket kötni, és hogyha ezekből azt szeretnénk, hogy nagy áramot tudjanak, akkor a cellának a méretét kell megváltoztatni. Tessék gondolni a Góliát elemre, a ceruza elemre, a bébi elemre, ezek mind-mind különböző keresztmetszetek, és mind-mind más és más teljesítmények, más áramerősséget tudnak leadni. No, az első kísérlet az úgy fog kinézni, hogy a mai Volta-féle oszlopot szeretném bemutatni. Én itt 24 darab 9 voltos elemet egymásba fűztem. Ennek a 9 voltos elemeknek egymásba fűzése az az alapja, hogy ezeknek a pólusai, a pozitív és a negatív, azok pontosan egymásba dughatók. Tehát, hogyha én ezt így egymásba teszem, akkor itt most már kétszeres cella feszültséget tudok mérni, vagyis azt jelenti, hogy a 9 volt helyett 18 volt feszültséget. És akkor, hogyha ezt az ember kellően folytatja, akkor adott esetben egy szép nagy feszültséget tudunk megnézni, hogy pontosan mennyi ez a szép nagy, hát akkor ezt mérjük meg. Itt van egy feszültségmérő műszerünk. Ez a feszültségmérő műszerünk 1000 voltos feszültség határon van, tehát a felső fekete műszerrel, felső fekete skálán kell leolvasni. Ugye ez a pozitív oldala, ez pedig a negatív oldala. Ha megmérjük, akkor azt hiszem mindenki láthatja, hogy ez 200 voltnyi feszültséget hoztunk létre. Én hoztam ide egy izzólámpát, ami egy 230 voltos izzólámpa. És hogyha ezt mi ide bekapcsoljuk, azt hiszem, hogy jól lehet látni, hogy ez az 5 wattos izzólámpa segítségével egészen jól tudjuk a hálózati feszültséget, a hálózati áramot pótolni. Az egy más dolog, hogy ez sokba kerül. Még egy dologra szeretnék felhívni a figyelmet, hogy ha ezeket a elemeket valaki ilyen összekapcsolt állapotában szeretné leellenőrizni, akkor biztosan ne azzal a módszerrel, amit ugye gyakran teszünk, hogy megnyalogatjuk a két végét, mert az már súlyos eset. És hogyha most ettől a pillanattól fogva én zsebre tetszem az egyik kezemet, az nem a modortalanságom lesz, hanem egész egyszerűen nem szeretném, hogy így ebbe az irányba kerüljön esetleg áramütés, mert hogy ez egy potenciálisan életveszélyes kísérlet. Tehát ha otthon valakit a kisfiú arra kér, hogy a papa, mama, csináljuk ezt meg otthon, akkor csak szülői felegyenlettel, tehát ez egy nagyon fontos dolog. Következő kísérlet az az lesz, hogy azt tanítjuk fizikaórán kétszer-háromszor annyi elem hatására, kétszer-háromszor akkora feszültséget tudunk létrehozni. Ez azt jelenti, hogy én ezeket az elemeket most sorba kötöm. Ez azt jelenti, hogy veszek hozzá egy madzagot, és az egyiknek a pozitív sarkához hozzákötöm a másiknak a negatív sarkát, és azt hiszem jól látható, hogy most már 400 voltnyi feszültségünk van. Ez egyébként ez már komoly nagy feszültség. Hát azt mondtam, hogy kétszer-háromszor akkora mennyiségű elem, akkor legyen tényleg háromszor akkora mennyiségű. Ehhez persze kell majd még egy darab drót, egy mérőkábel, aminek segítségével akkor ezeket sorba tudjuk kötni. Így. És akkor amint látják, most már 600 voltnyi feszültségünk van. Azt mondom, ne sajnáljuk a dolgokat, és akkor vegyünk még egy cellát, és akkor ennek a cellának a segítségével most már akár 800 voltnyi feszültséget is el tudunk érni. Hát akkor ezzel a feszültséggel fogunk most kísérletezni, és amit szeretnék megmutatni, az, hogy egy ilyen elemekkel, egyébként ezekre az elemekre annyit szeretnék mondani, hogy van egy barátom, aki ilyen elemeket nagyon gyakran fogyaszt, és amit ő a kukába bedobál, ez ezekből van összeválogatva. Tehát gyakorlatilag ezek az elemek nem vadonatújak, tehát nehogy azt higgye valaki, hogy a fizikatanárokat annyira fölveti, vagy az intézetünket a pénz, hogy tudjuk szórni a pénzt ennyi elemre, mert tessék csak kiszámolni, hogy mennyibe kerülne, azt újonnan meg akarnánk venni. Tehát igazából ez megint egy olyan kísérlet, amit a szemetes kukából gyűjtöttem össze. Tehát most azt fogom tenni, hogy ennek a nagy feszültségnek a segítségével fel fogunk tölteni egy kondenzátort. Ugye a kondenzátorról azt tanítják, hogy benne energiát lehet tárolni, és ez az energia tárolásával kapcsolatosan szeretnék egy kísérletet bemutatni. Hát itt van a két krokodilcsipeszünk, egyébként, hogyha én ezt egy picit összeérintem, akkor szép nagy szikrát lehet csinálni, azt hiszem, hogy ez mindenkit meggyőzhet, hogy ez nem egyszer ez a dolog. És amit ide elkészítettem, az két darab kondenzátor sorba van kötve. A két sorba kötött kondenzátorral most sorba van kötve egy ilyen körülbelül 50 menetes tekercs, és akkor amit én el fogok követni, az az lesz, hogy föl fogom tölteni a kondenzátort, és a kondenzátorban tárolt energiát ki fogjuk sütni ezen a tekercsen keresztül, és majd meglátjuk, hogy ez mire lesz jó. Tehát itt apróság, de oda kell figyelni, ez a negatív oldala. Amikor majd a kondenzátornak a másik sarkán rá fogom csiptetni a krokodilcsipeszt, érdemes megfigyelni, hogy picit le fog esni a feszültség, majd aztán ismét visszaáll. Ez azt jelenti, hogy a töltődési folyamat ideje alatt a kapocs feszültség az jelentősen fog esni. Ugye azt hiszem, ez szépen látszik. Sikerült föltöltenünk a kondenzátort. És akkor most veszek egy egymenetes tekercset. Ez az egymenetes tekercs egyébként úgy néz ki, mint egy alumínium gyűrű, az is. És ezt fogom rátenni ennek az 50 menetes tekercsnek a tetejére. Majd a kondenzátorunkat ki fogom sütni. De még mielőtt kisütném, beszéljünk arról, hogy a kondenzátorban mennyi energiát lehet tárolni. Ugye a kondenzátorban tárolt energiát itt valamelyik képleten meg fogják találni. 1/2 C-szer U négyzet, ezt mondja a fizikatanár. És hogyha valaki leáll és kiszámolja, itt egyébként a számolás megvan, hogy 64 zsúl energia jön ki. Na most ez a 64 zsúlnyi energiáról azt kéne tudni, hogy ez sok vagy kevés. Hát az a helyzet, hogy ahhoz, hogy megértsük ezt a dolgot, mindig mondták, hogy próbálj meg közérthetően magyarázni, Károly, és akkor én azt mondom, hogy ha például egy jogásznak is szeretném elmagyarázni, hogy ezt megértse, akkor azt mondanám neki, hogy komám, nyisd ki a polgári törvénykönyvet a lőfegyvereknél, és nézd meg, hogy a torkolati sebességnél, a torkolatnál mért mozgási energia egy lövedéknél nagyobb, mint 7,2 zsúl, akkor arra fegyverviselési engedély kell. Pont. Na most ez 64 zsúl. Úgyhogy akkor azt hiszem, hogy ezek után még a jogászok is megérték a kondenzátorba tárolt energia nagyságát. Most én azt fogom tenni, hogy bezárom ezt a kört, úgy fogom bezárni, hogy ezt a részt egyszerre csak összezárom, és amint látják, elnézést, tehát amint látják, a mennyezetről verődik vissza ez az alumínium gyűrű, megismételhetjük a kísérletet még egyszer. Tehát ez azt jelenti, hogy ha most elkezdünk egy kicsit osztani, szorozni, akkor biztosan fogjuk látni, hogy az egész energia átalakításnak a hatásfoka igen gyönge volt, mert ha ez 70 zsúlnyi energiát megkapna, akkor onnan vésővel lehetne kiszedni a mennyezetből. Hála jó Istennek azért nem erről szól ez a történet. Tehát ráteszem a gyűrűt, lekresszük a csipeszeket, és összezárom, és amint látják, jó. Ez éppen a dobozba esett vissza, ez így volt kitalálva. Annyit szeretnék mondani, hogy volt, amikor föltalálta ezeket a cellákat, akkor hát nem, tehát ez a kísérlet, ez már sokkal, tehát egy kicsit előre szaladtunk, ez megtermékenyítőleg hatott a fizikusoknak a dolgaira, és tulajdonképpen nagyon sokan elkezdték az áramok, a hatalmas áramforrások segítségével tanulmányozni, hogy milyen hatásai vannak az áramoknak. És akkor ezek közül szeretnék egyet bemutatni. 1820-ban, tehát a feltalálás után egy kicsivel egy koppenhágai fizikus, Hans Christian Ørsted észrevette, hogy az áramnak van mágneses hatása. Erről az áramnak a mágneses hatásáról szeretnék egy keveset beszélni. Itt most egy... Hát voltaféle elemek helyett egy komoly tápegységgel kísérletezünk. A tápegységünk egyenárammal működik, és adott esetben 50 100 ampernyi áramot is tud ezen a dróton keresztül folyatni. Ide én befogtam egy mágnesrudat. Emellett a mágnesrúd mellett pedig szabadon lóg az az árammal majdan átjárt vezető, ami a kísérletünk főszereplője. Tehát én akkor most bekapcsolom a tápegységet, és amint látják, ez szépen fogja magát, és így föltekeredik rá. Tehát ide tesszük így mellé, így, bekapcsolom, és föltekeredik rá. Kikapcsolom, és akkor a saját súlyától, meg az én kezem segítségétől ez szépen le fog jönni. Bekapcsolom, föltekeredik, kikapcsolom, ez szépen lemegy. Van itt egy másik kapcsoló, amivel meg tudjuk az áram irányát fordítani. Nos, ha most én ezt megfordítom, akkor az ellenkező irányba fog föltekeredni. Segítünk ennek a drótnak, így. Tehát azt hiszem jól lehet látni, az egyik esetben jobbmenetes, a másik esetben pedig balmenetes. Most azt is megtehetjük, hogy megkérjük, hogy tekeredjen föl, átváltjuk a forgás, vagy az áramirányt, és akkor le fog tekeredni, és a másik irányba föltekeredik. Tessék megnézni, ez egyik irányba, a másik irányba, és azt hiszem, hogy ezekkel elég sok mindent meg lehet mutatni, főleg azt is, hogyha esetleg elkezd füstölni a drót, akkor azt is megmutattuk, hogy az áramnak hőhatása is van. Ezek itt a részen ez nagyon jól mutat. Tehát ez lett volna tulajdonképpen, ami történetileg mindenképpen szerettem megmutatni. Ez egy viszonylag nehezen megmutatható kísérlet, nem a drót miatt, hanem inkább a tápegység az, ami nem egy tucat tápegység. Annyit szeretnék elmondani, hogy ezután következő részben még azért, hogy a kondenzátorunk kisütésekor megértsük, hogy hogyan emelkedett fel az az alumíniumrúd, kell beszélnünk még egy másik dologról, mégpedig egy kicsit később felfedezett jelenségről, amit ugye Michael Faraday fedezett föl, ez az elektromágneses indukció jelensége. Két alumínium karikát fogok ide fölfüggeszteni. Ezek az alumínium karikák úgynevezett bifiláris felfüggesztéssel bírnak. Ez azt jelenti, hogy egy síkban lengésre képesek. Az alumínium karikák mellé ide fogom helyezni ezt a mágnesrudat, így, és akkor látjuk, hogy a közöttük levő kölcsönhatás olyan kicsi, hogy nem tapasztalunk semmiféle elmozdulást. Abban az esetben, hogyha ennek a karikának a belsejében elkezdem mozgatni ezt a mágnest, akkor el lehet érni, hogy ez lengésbe jön. Így néz. Ha valaki megkérdezi, hogy miért, vagy én megkérdezem, hogy mit gondolnak, hogy miért, akkor számtalan esetben azt mondják, hogy azért, mert olyan vehemensen lengettem ezt a mágnest, a környezetében levő levegő meglengette ezt az alumínium karikát, és ennek eredményeként jött létre a lengés. Hogy ezt teljességében, ezt a nézetet, ezt a hibás nézetet leromboljuk, itt van egy másik alumínium karika, amelynek jóval nagyobb a felülete, ebben aztán az ítélet időig, ítélet végezetéig én lengethetem a mágnest, ebből nem lesz semmi. És ennek az oka nagyon egyszerű, ez itt el van vágva. Tehát ez nem egy körkörös, ugyanúgy, mint ez, hanem ez itt ezen a részen föl van meccve. Na akkor próbáljuk megérteni, hogy mi is történik. Azt mondják, hogy a változó mágneses tér egy örvényes elektromos teret hoz létre, és ez az örvényes elektromos tér, ez olyan, hogyha ebben a térben könnyen elmozdulni képes töltéshordozó praktikusan elektronok vannak, azok egy körpályán fognak menni. Az az elektron, amely körpályán megy, az áramként fogható fel, és ez az áram mágneses tere fog kölcsönhatni ezzel a Rude mágnessel. Tehát akkor, amikor én innen ide bedugom, kezdetben az áramvezető, a mágnesnek az erővonalaiból csak nagyon kevés megy itt keresztül, később jóval több, és így el lehet érni, hogy ez a változás ebben áramot indukál, és ez az áram mindig olyan irányú, hogy az őt létrehozó hatást gyöngíteni igyekszik. Hogy ezt megértsük, tényleg megértsük, következőt fogom tenni. Az északi pólusát fogom először bedugni, és azt kell megfigyelni, hogy milyen irányba fog megmozdulni ez az alumínium karika. Tehát akkor, amikor én bedugom, akkor tőlem távolodik, amikor kihúzom, hozzám közeledik. És ezt akkor tette, amikor az északi pólusát dugtam be a mágnesnek. Na most megfordítjuk. Tessék figyelni. Bedugom, és kihúzom. És mit tapasztaltunk? Pontosan ugyanazt. Tehát ez azt jelenti, hogy tök mindegy, hogy az északi vagy a déli pólusával dugom be, ugyanaz történik, amikor én ezt bedugom, akkor távolodik, mikor kihúzom, közeledik hozzám ez az alumínium karika. Összefoglalhatjuk, úgy viselkedik ez az alumínium karika ebben a kísérletben, mint egy illedelmes hölgy. Ha a fiú lerohanja, akkor illedelmesen szurikol hátra, ahogy mondták neki, illetve hogyha menekülni próbál a fickó, gomegy utána. Esélyt sem adva neki. Tehát ugye azt hiszem, ez egy világos dolog, tehát azt szeretném ebben megmutatni, hogy az elektromágneses indukció esetében az indukált áramok iránya mindig olyan, hogy ennek a mágnesnek a mágneses terét gyöngíteni igyekszik, tehát az ebben folyó áram olyan irányú lesz, hogy az északi felével szembe mutat, ha a déli felét fordítom, akkor meg avval szembe mutat. No, azt hiszem, hogy itt az ideje, megkeressem azt a kísérletet, ami ezt még jobban alátámasztja. A kezemben egy résztömböt tartok. A másik kezemben, illetve most ebben a kezemben egy mágnes tartok. Ez a mágnes, ez egy elképesztően erős mágnes. Ide teszem, és szépen leejtem. Ez határozottan koppan, és meggyőződhetünk arról, hogy nem hagy ki a gravitáció. Ha egy kicsivel odébb teszem ezt, tehát a mágnes fölé teszem, akkor nem fog koppanni. Még egyszer megmutatom. Ez azt jelenti, hogy egyik esetben akadálytalanul tud lefelé menni, míg a másik esetben, amikor a mágneses erővonalai behatolnak ebbe a kiterjedt fémes vezetőbe, akkor ebben áramokat fognak indukálni, úgynevezett Foucault-féle örvényáramokat, és ezek a Foucault-féle örvényáramok mindig olyanok lesznek, hogy a mágnes terét gyöngíteni igyekeznek. Ha valaki még mindig nem érti, de nem baj az még, akkor azt is meg lehet mutatni, hogy ide rátesszük ezt a mágnest, és akkor ezt a mágnest én hirtelen föl fogom emelni. És ez azt jelenti, hogy a mágnes ebbe az esetben ment a résztömb után. Mi történik? Tehát azért megmutatom a kamerának, hogy nincs bekenve ragasztóval. Ott kezdődik a dolog. Tehát amikor én ezt innen fölemelem, akkor az egész rendszer azt nem szereti, hogyha változás van. Ezért aztán olyan irányú erő lesz ebben az esetben, hogy a résztömb és a mágnes között egy vonzó kölcsönhatás van. Ugye akkor, amikor közeledni akarnak, akkor taszító, amikor, pardon, itt van egy vasdarab itt benne. amikor pedig távolítani akarom, akkor a kettő között egy vonzó hatás van. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. Talán még érdemes azt megmutatni, akkor még hosszabban tudunk elcsodálkozni azon, hogy mennyire erős ez a mágnes, hogy én ezt most fogom, el fogom billenteni egy oldalra. Elbillentem, és ebben az esetben sem koppan. Tehát a mágneses erővonalak most is próbálnak a résztömbbe belehatolni, de a résztömbben áramok indukálódnak, és ezek az áramok pedig a hatást gyöngíteni igyekeznek, lassítják a mozgást. Akkor most visszatérhetünk erre a kísérletre, és ezt a kísérletet most már jobban meg tudjuk érteni, mi is történt. Ugye itt van egy kondenzátor benne a 64 zsúlyával, és amikor én ezt rövidre zárom, ugye tudjuk, hogy 800 voltnyi feszültségre töltöttük fel a kondenzátort, rövidre zárom, akkor a kondenzátornak a nagy feszültsége hatására ez a gyakorlatilag nagyon kicsiny ellenállású húzalban egy őrült nagy mágnes áram fog megindulni, de nem csak ez a fontos, hanem itt meg fog változni a mágneses tér. És abban a kilőtt alumínium karikában, ami hál' Istennek ide visszaesett a dobozomba, pontosan egy ugyanazon az elven létrejövő lökést fog produkálni, és ennek eredményeként lövődik ki maga az alumínium karika. Én arra gondoltam, mikor ezt megcsináltam, hogy jó, ezt meg kell csinálni egy kicsit nagyobba. És én ezt elhoztam ide. És szeretném most ezt a kísérleti eszközt bemutatni. Ezekben itt van a tekercs, az a tekercs, ami tulajdonképpen ennek felel meg. Tessék megnézni a keresztmetszete, a drótnak a keresztmetszete lényegesen nagyobb. A kondenzátorunk is valamivel nagyobb. Én már nem mereném összekötni ezt a két pontot, úgyhogy egyszerűen két drótot összeérintek, ezért én egy elektromos kapcsolóval, egy ilyen speciális kapcsolóval, ami valamikor egy háromfázis, nem még lánykorában egy háromfázisú kapcsoló volt. Ezt a háromfázisnak a kapcsolóját úgy csináltam, hogy ezek párhuzamosan kapcsolnak, ezért aztán nagyon jól bírják ezeket a nagyon nagy áramokat. Szeretném megmutatni még az alumínium karikának a megfelelőjét. Ez is egy egymenetes tekercs lesz, mégpedig egy ilyen tubus. Ez egy gyógyszertárban vásárolt alumínium tubus, ezt fogom ide szépen belehelyezni. Így. És akkor megpróbálom becélozni itt a dolgokat. Szeretném megmutatni a kísérlet legelején, hogy ez tényleg csak egy kapcsoló, és nem a hálózatból fogjuk venni az áramot. Tehát akkor, amikor ezt így bekapcsolom, akkor ez a kapcsoló bekapcsol. Amikor ezt elengedem, akkor kapcsoló, kikapcsol. Ez annak felel meg, mint amikor a két drótot összekötöm. Annyit szeretnék megmutatni, hogy egy kondenzátort az ember magára hagy. Ugye most már miután kilőttük, elég hosszú ideig magára hagytuk. Ha én ezt rövidre zárom, egy szikrát fogunk tapasztalni, tessék megfigyelni, nem túl nagyot, de hogyha az ember ujjával akarná rövidre zárni, akkor komoly áramütést lehetne ettől kapni. Hogy ennek mi a magyarázata, mindjárt elmesélem, de előbb nézzük meg magát az eszközt. Tehát most azt fogom csinálni, hogy a voltaféle oszlopunk segítségével föltöltjük ezt a kondenzátort, először az egyiket. Most 800 voltos feszültségű teleppel fogjuk tölteni a kondenzátorokat, kontrollálni fogom a feszültséget, és itt 400 voltnál megállunk, mert ezek a kondenzátorok 7500 mikrofaradosak, és 400 voltosak darabonként, tehát az előzőnél nagyságrenddel nagyobb energiája van. Amikor én elkezdem tölteni, egy pillanatra föl fogom emelni a krokodilcsipeszt, azért lássuk azt, hogy a töltéshez mennyire szép áramot tudunk használni. Tehát 400 voltnál megállunk. Ez azt jelenti, hogy megvan a 400 volt. Most átcsatolom a másik kondenzátorra. Ezt is föltöltöm. És akkor minden együtt áll ahhoz, hogy a kísérletünket megmutassuk. Itt van a 400 volt az egyiknél is, a másiknál is. Én megpróbálok becélozni valakit, így. És akkor annyit szeretnék, hogy picit maradjunk csöndben, mert ez egy olyan kísérlet, amihez csöndre van szükség. Bekapcsolom. És most tulajdonképpen a tekercsünkben elhelyezett egymenetes tekercs, amit más egyébként kenőcsös tégelynek használ, Ez most fogta magát, és kisebb átmérőre ment azon a részen, ahol a tekercs volt. Próbáljuk megérteni, hogy mi is történt. Az történt, hogy ebben az ötmenetes tekercsben egy nagyon nagy áram indult. Ez a nagyon nagy áram nagyon rövid idő alatt jött létre. Ha valaki ennek a technikai hátterével tisztában, akkor biztos értékelni fogja, hogyha ez a kondenzátor meg ez a tekercs együttesen egy 10.000 herces rezgőkörnek felel meg. Tehát ez azt jelenti, hogy az első csúcsáram az a 10.000 hercnek megfelelő negyed periódus alatt jött létre, és ez körülbelül a méréseim szerint 1000 amper. Tehát arra a rövid időre egy 1000 amperes áram folyott, és ez az 1000 amperes áram nagyon rövid idő alatt jött létre. Ez azt jelenti, hogy itt nagyon gyors változás jött létre. Ebben az egymenetes tekercsben pontosan egy olyan áram indukálódott, az előbbiekből tudjuk, amely ennek a hatását gyöngíteni igyekszik, vagyis ez a két áram egymással szembe folyik, és az antiparallel áramokról pedig tudjuk, hogy ezek taszítják egymást. Ennek a taszító erőnek a hatásaként jött létre ez az alakváltozás. Ezt úgy hívják, hogy elektromágneses képlékeny alakítás, és az iparban használják. Hát akkor, amikor még a múlt század utolsó harmadában én gépészmérnökként hallgató voltam, akkor már ezt használták az iparban, én a gazmávakban voltam egy rövidebb ideig ilyen gyakorlaton, és ott láttam azt, hogy a villanymozdonyokban olvadó biztosítékot csinálnak. Az olvadó biztosíték egy kicsit nagyobb, mint ami otthon szokott lenni, körülbelül ilyen átmérőjű, ilyen hosszú, kerámia cső, és ennek a két végére ilyen sapkaszerűen kell rögzíteni az érintkezőket, és ennek az érintkező rögzítéséhez nagyon nagy erőre van, nagyon nagy nyomásra van szükség, mert 2 mm falvastagságú rész sapka volt. Most gyakorlatilag próbálkozás sokféle volt, hogy képlékeny, hogy lehet ezt rálakítani, de mindegyikben volt egy olyan egy kis deformáció, tehát ilyen úgynevezett húzófeszültségek ébredtek, megpróbálom megmagyarázni, tehát ez azt jelenti, hogy amikor az alakváltozás létrejött, mindig volt benne egy pici aszimmetria, és ez a pici aszimmetria a képlékeny alakváltozást, az létrejött, de benne az a kerámia rúd mindig elrepett. Ennek az alakváltozásnak azon az egyik legnagyobb előny, hogy borzasztóan szimmetrikus, és úgy terheli magát a porcelán csövet, hogy ez sohasem fog elrepedni. És akkor még egy apróságot szeretnék erről elmondani, mégpedig azt, hogy az daktiloszkópusok azok manapság már igen nagy szerepet játszanak a bűnüldözésben, ők azok, akik kinyomozzák, hogy pontosan mi történt. Ha egy komoly daktiloszkópusnak, vagy valami komoly, mondjuk Elki Poirotnak odaadnánk ezt a tégelyt, és azt mondanánk, hogy itt van az a terem, találja meg benne, hogy mi alakította magát ezt az anyagot. Ugye, tehát nem azért alakult ez, mert ez összép húzódott ez a részgyűrű, vagy ez a részmenetes, tehát ezek a résztekercs, hanem egész egyszerűen az elektromágneses mező, mint anyag alakította. Tehát, hogyha ennek a felületét megnéznénk, egész biztosan nem találnánk olyan karcolásokat, olyan nyomokat, amelyet egy szerszám hagy. Tehát ez is ennek egy unikális része. Hát én arra gondoltam, hogy a következő kísérletet, amelyet meg szeretnék mutatni, az megint csak az indukcióval fog foglalkozni meglepő módon. És ehhez egy kicsit átalakítom a terepet. Ezeket, ami biztos alapján gyorsan elpaterolom innen. Nagyon szeretek barkácsolni eszközöket, és egy olyan eszközt szeretnék megmutatni, amit magam barkácsoltam össze. Adott esetben nincs copyrightja, csak copyleftje van, tehát hogyha valaki utánam csinálja, annak én kimondottan örülni tudok. Az egyik főszereplő, ez a doboz, amelyben három dolog található, egy tápegység, egy CD lejátszó és egy autórádiónak az erősítője. Ezek együttesen hangkeltésre alkalmas eszközt produkálnak, vagyis, hogyha én ezt most bekapcsolom, igen, akkor itt azt fogjuk látni, hogy ennek a CD-nek, ha ezt a gombját megnyomom, akkor ez a sárga lámpa elkezd villogni, és akkor most ennek az erősítőnek a kimenetén a jobb csatorna és a bal csatorna kivezetését látjuk. hozok egy tekercset, és a hangszóró helyére fogom ezt a tekercset ide föltenni. Akkor, amikor én ezt bekapcsolom, akkor így ki lehet tapogatni ezt a változó mágneses teret. Megtennéd, hogy kijön és megtapogatja? Már csak azért, hogy mi nem beszéltünk össze, és szeretném, hogyha így tapogatással. Esetleg lehetne erre kérnem, hogy a képesebbik felét lássák a tisztelt nézők. Hát azt kéne, hogy a változó mágneses teret így kézzel kitapogatni. Érez valamit?
Nem.
No, hát az persze, hogy nem, mert az ember erre alkalmatlan, de tegyük meg, hogy beledugjuk ezt a mágnest. Parancsoljon. Így bele kéne az a belsőbe dugni.
Most igen.
Egy kicsit hangosabban.
Remeg.
Rezeg. Jó. Van egy ötletem. Az lenne a kérdésem, hogy lenyesztes a fülére szorítani a mágnest. Ide rá, ide erre a fülére. Úgy. Egészen rá. Majd én segítek, jó? Engedj el, lenyesztes? Engedjük el? Most mit érez?
Zenét hallgatok.
Na tessék. Köszönöm. Legyen szíves helyet foglalni. És hogyha azt szeretnénk mindannyian, hogy a zenét hallhatóvá tegyük, ugye most tulajdonképpen mi is történik? Itt van egy váltakozó áram, amelynek az áramnak a változása pont a zene ütemére történik. Ha ebbe beleteszem ezt a mágnest, akkor gyakorlatilag nincs az, ami kisugározza ezt a zenét. Tehát ha azt gondolom, hogy valaki látott már gitárt, ugye a dobgitárnak jó nagy hangja van, az elektromos gitárnak, ami csak egy sima lap, annak még szinte alig van hangja. Nincs rezonátor, ami ezt ki tudná sugározni. Tehát ha azt szeretnénk, hogy kisugározzuk, egy igazi rezonátort kell találnunk. És tulajdonképpen csináltunk itt késő este egy teáskana rádiót, ami mellesleg megszólal, ahogy Mici Mackó mondaná, közel sem hifi, de majd dolgozunk rajta. Tehát még egyszer megmutatom, és akkor nézzük meg pontosan, hogyan működik. Ennek a tekercsnek az árama váltakozó mágneses teret hoz létre. Ebbe a váltakozó mágneses térbe beletesszük ezt a mágnest, és akkor ettől az itt lévő változó mágneses tér ebben a kiterjedt fémes vezetőben örvényáramokat fog indukálni, amiről tudjuk, hogy ugyanúgy lögdösi a mágneses tér, és így jön létre a rezgés. Ugye azt hiszem, ez teljesen egyértelmű. Gondolom, az idősebbek föl is ismerik ezt a zenét. Úgyhogy ilyen nagyon egyszerű módszerekkel is meg lehet beszélni az indukciót. Tessék megnézni, mi kell hozzá. Egy árammal átjárt tekercs, egy mágnes és egy rezonátor. Ugye ez még a háztartásokban is szokott lenni. A következőkben egy kicsit változtassuk meg, hogy még az indukció körül sétáljunk. Sétáljunk egy kicsit közösen az indukció körül. A következő eszközünk az egy tekercs lesz, amely kivezetésére, tekercsnek a végeire egy hangszórót kötöttem. Hogyha végig tapogatják ezt a drótot, mindenki megállapíthatja, hogy semmiféle áramforrás meg hangerősítő nincs benne, és hogyha én ezt a tekercset, ennek a másik tekercsnek a belsőbe elhelyezem, akkor megszólal ennek a hangszórónak a hangját halljuk, megszólal a hangszóró. És tulajdonképpen mit is történik? A két tekercs ugye induktíve csatolva van. Ugye, ha valakinek esetleg hiányzik egy hangerőszabályzó, akkor egész egyszerűen a tolópotméterként működik ennek a távolítása és közelítése. Minél közelebb tesszük, annál hangosabban fog szólni. Minél távolabb teszem, ugye annál halkabb. Vannak, akik a forgatópotmétert jobban szeretik, jó hírem van számukra, az is van. Tehát, hogyha valaki megnézi, hogy az egyik esetben a két tekercs induktíve távolabb és közelebb kerül egymáshoz, ugye itt már jóval kisebb az erővonal sűrűség, ezért itt halkabban fog szólni. Ha közeledünk, egyre hangosabb és hangosabb lesz. Ebben a pontban az erővonal sűrűség az jó nagy. Hogyan tudjuk elérni mégis, hogy a hangszórunk halkabban szóljon? Úgy, hogy a felület normálisát fogjuk változtatni, és amikor kettő egymásra merőleges, akkor el is hallgat gyakorlatilag a hangszóró. Tehát van forgatópotméterünk is, meg tolópotméterünk is. A következőkben még egy kísérletet szeretnék ezzel kapcsolatosan bemutatni. Ez pedig egy hangszóró, és két darab tekercs, és ez a két darab tekercs, ezek sorosan vannak egymással kapcsolva. Hogyha az egyiket dugom be ide, akkor halljuk, hogy a hangszórunk valamekkora hangerősséggel szól. Ha másikat teszem be, ugyanavval a hangerővel szól, a két menet megegyezik, és a tekercsek átmérője is megegyezik. Tegyük be együtt a két tekercset, és nem szól. Csak annyit kell tenni, az egyiket megfordítjuk, mert hogy ugye az egyik esetben azonos irányt indukálnak, a másik esetben ellentéteset irányt indukálnak, ebben az esetben gyakorlatilag nem szól a hangszóró, míg ha megfordítom, akkor megszólal a hangszóró, és halljuk a zenét. Hát egy nagyon egyszerű dolgot, én azt gondolom, hogy az indukció bevezetésére, arra, hogy valaki hajlamos legyen megtanulni azt a képletet, ahol ide föl van írva, ami valami delta phi per delta t hányadosról, meg a negatív előerről szól, azt hiszem ezeket most mi jól átbeszéltük, és adott esetben még érthetővé is válik mindaz, amit az indukcióról beszélünk. Egyébként az indukció az életünkből nem írtható ki. Tehát hiába próbálkoznánk azzal, a mai eszközeinkben annyi számtalan helyen találkozunk az indukcióval, elég csak például egy magnószalagra, vagy egy kazettás magnóra, vagy egy videomagnóra gondolni, ott is mi történik? Az történik, hogy van egy tekercs, a tekercs váltakozó mágneses teret hoz létre, ezelőtt elhúzunk egy ferromágnessel bevont szalagot, és azt a ferromágnessel bevont szalagot helynek függvényében, ahogy úgy húzzuk el időben, föl fogja mágnesezni, hol jobban, hol kevésbé jobban. Amikor ez kész van, ezt a felvétel készítés folyamatának hívjuk, amikor ezt a szalagot ismét elhúzzuk, ugyanazon tekercsben áram fog indukálódni azért, mert időben váltakozik a szalagra írt mágneses információ, az indukció változik, vagy a mágneses erővonalak változnak, és ennek eredményeként megint csak visszaadjuk azt, amit ráírtunk. Ugye ugyanezt történik például a Winchesterekben is, csak ott avval a különbség, hogy digitális módon rögzítik egy korong felületére, amely korong forog, és fölötte az olvasó fej mozog. Tehát igazából nyugodtan mondhatjuk, hogy az indukciót nem nagyon tudjuk megkerülni, de akit még mindig nem sikerült meggyőznöm, akkor egy olyasmivel fogok hivatkozni, mondjuk a mobiltelefonra, amit azt hiszem senki nem mondana manapság ma már le róla. Azt mondja, hogy... Ezt szépen ide ragadt a papírhoz. Igen. A következőkben egy másik témával fogunk foglalkozni. Egy picit én átalakítom a terepet. Egy másik témakör is jön. Egy vákumszivattyú lesz az egyik főszereplőnk, így, és ez a vákumharang lesz a másik főszereplőnk. A vákumharang alatt egy mérleget találunk, és ez a mérleg két karján egy részgömb és egy üveggömb található. A két karon ugyanakkor a hatás van. Ezt onnan tudjuk, hogy itt ez a mutató azt mutatja, hogy a mérlegünk ki van egyensúlyozva. Azt fogom tenni, hogy ezt a búrát ráteszem. Így. És kiszivattyúzzuk a búra alól a levegőt. Így. Bekapcsoljuk a vákumszivattyúnkat. Hogy a vákumszivattyúnkat bekapcsolom, hiszen mindenki szépen látja azt, hogy fölborult az egyensúlya a mérlegnek, és a üveggömbünk nehezebbnek látszik ebben az állapotban. Próbáljuk megfejteni ennek az okát. Ugye egy kicsit messzire fogok elmenni. Volt az ókorban egy Archimédesz nevű úr, aki miközben elmerült a fürdőben, a vízben, könnyebbnek érezte magát. És akkor fölkiáltott, hogy heuréka. A történetet azt hiszem mindannyian tudjuk. És ugye ő a hidrosztatikában, a nyugvó folyadékokban mondta, hogy minden nyugvó folyadékban van fölhajtó erő, és ez a fölhajtó erő attól függ, hogy mekkora a testnek a térfogata. És akkor arról beszélek, hogy most nem csak a testekre, tehát nem csak a folyadékokban van ilyen felhajtó erő, hanem a gázokban is. Ugye a kísérlet elején ez a mérlegnek az egyensúlya, ez úgy jött létre, hogy ebben a gázban, amiben itt élünk, ennek a gáznak a nyomásán kiegyensúlyoztuk a mérlegünket, és gyakorlatilag, amikor a külső búrával letakartuk, tehát a búrával letakartuk, és kiszivattyúztuk belőle a levegőt, abban a pillanatban az aerosztatikai fölhajtóerőt szüntettük meg, és gyakorlatilag a nagyobb térfogatú gömb az egész egyszer lehúzta a kisebb térfogatú, de tömegében azonos nagyságú testeket. Hogy ez tényleg így van, megtehetjük, hogy kinyitjuk a vákumszivattyúnak a csapját, és ahogy beengedjük a levegőt, fogjuk látni, hogy a mérlegnek az egyensúlya visszaáll. Szép lassan én veszem kifelé a levegőt, és néhány lengés után látjuk, hogy ismét visszaállt az egyensúly. Tehát amit szerettem volna ebben a kísérlettel megmutatni, az, hogy a levegőben is van fölhajtóerő, és a levegőben a fölhajtóerő pontosan ugyanúgy működik, mint a folyadékokban, hogy az ő általa kiszorított levegő súlyával lesz nehezebb, illetve könnyebbnek látszó a tárgy. Azt hiszem, hogy ezt jól meg lehet figyelni. És akkor a következő kísérlet megint csak ezzel a vákumharanggal foglalkozik. Én azt gondolom, hogy főleg a fiatalabb generáció kedvéért csináljunk egy olyan kísérletet, hogy megértsük, hogy pontosan mi is az a vákum. Ez egy borotvahab, azt mondják, hogy nem gyakran szoktam használni, de ma reggel éppen használtam egy keveset, tudom, kell nekem egy fogó, és ezzel a fogóval én ki fogom nyitni a borotvahabnak a tetejét, azt az adagolót én leszereltem róla, ami kényelmesen az arcnak az ívéhez pontosan igazítja a habot, és most ide fölé fogom helyezni ezt a erőmelyi lombikot, megnyitom, és föltöltjük borotvahabbal. Én speciális módon. Így. És ezt a borotvahabot betesszük ide a vákumbúrába. Majd be fogjuk kapcsolni a vákumszivattyunkat. Na most, ha valaki tudja, hogy egy borotva hab az úgy néz ki, hogy nagyon sok kis apró buborék és körbe van véve ezzel a habbal, akkor talán előre ki is lehet találni, hogy mi fog ebben a dologgal történni. Lezárom a szivattyunkat, és akkor nézzük meg. A csövet is rá kell tenni. Köszönöm, nagyon köszönöm. Azt fogjuk látni, hogy a borotvahabban azok a kis apró buborékok megnövekednek, és a borotvahabunknak a térfogata az eredeti térfogatának többszörösé lesz, úgyhogy ezt már nem tudja magában tartani ez az Erlmeyer lombik, hanem szépen egy ilyen teret kitöltő formát alkot. Ha most nagyon vicces akarnék lenni, akkor lehet ezt művészetnek is fölfogni, mert nézzék meg, pontosan látszik rajta a szerző fájdalmas élni akarása. Úgyhogy... amíg ezen a műalkotás alakulásán gyönyörködünk, azért el szeretném mondani, hogy a légritka térrel már a középkorban is foglalkoztak. Volt egy Otto von Guericke nevű ember, aki hát elég sok mindent alkotott, és szeretnék bemutatni egy olyan Guericke által elsőként megépített eszközt majd, amely, most azért nézzük meg, mi történik, ha visszaengedjük a levegőt, mert azért azt hiszem, az is megér egy misét. Szépen összemegy, és az eredetinél lényegesen kisebb állapotú lesz, már csak azért is, mert ugye a buborékból megszöktek a, tehát ezekből a kis gömböcskékből megszökött a gáz, és ennek eredményeként, amikor visszaáll az eredeti nyomás, akkor szinte egy ilyen kenhető massza lesz, amit majd délután elég szép munka lesz minden kitakarítani. Vákumzsírral, meg egyéb mindennel kezelt borotvahab. No, tehát az eszközünk, amivel kísérletezni fogunk, ezt szeretném itt megmutatni, és akkor egyben szeretném megkérni a kedves kollégákat, hogy innen ebből az irányból menjenek el. Ez az eszköz, az úgynevezett gerikeféle vákumágyú. A gerikeféle vákumágyú azon a hatáson alapszik, az az alapelve, és ő ezt valójában harci eszköznek szánta, de hát igazából azt fogjuk látni, hogy a kémiai gyorsítás, tehát a gázokkal való gyorsítás, az egy sokkal hatékonyabb dolognak mondható. Tehát azon alapszik, hogy itt van egy körülbelül másfél méter hosszúságú cső, ennek a másfél méter hosszúságú csőnek ez a vége is, meg ez a vége is le van kötve cellofánnal. Amikor én lekötöttem, előtte nem felejtettem el kivételesen beletenni a pingponglabdát, amely a kísérletünknek a főszereplője lesz. Tehát ezt a pingponglabdát most szép lassan a kilövési helyzetbe teszem, és semmi más nem kell tennünk, mint hogy a vákumszivattyúhoz hozzá fogjuk kötni most kivételesen ezt az eszközt. Így. Akkor én ezt bekapcsolom. A következőkben nézzük meg, hogy a lövedékünk ez egy ilyen 3 mm-es üveglapra fog csapódni. Így. És annyit szeretnék elmondani, hogy ezzel a vákumszivattyúval körülbelül 5 torig le lehet szívni a nyomást. Ez azt jelenti, hogy a higany milliméterekben mérve 5 higany milliméterig le lehet mérve menni. És akkor, amikor én ezt itt ki fogom nyitni, ezt az oldalát, ezt nagyon egyszerűen ki fogom bökni egy ollóval, akkor be fog repedni ez a cellofán, és amikor a cellofán bereped, akkor akadálytalanul tud befelé tódulni a gáz, mert a másik oldalon nincs gáz. És az a betóduló gáz magával fogja tolni ezt a labdát, és gyakorlatilag ezen a másfél méteres hosszon gyakorlatilag akadálytalanul tud gyorsulni. Majd a legvégén levő kis cellofán, az már nem lesz neki akadály, a többit azt majd meglátjuk a kísérletek után. Ugye annyit megtehetünk, hogy kinyitom szépen ezt a szivattyút. Azt fogjuk látni, hogy a két végén be fog horpadni ez a cellofán, hasonlóképpen, mint amikor a házi asszonyok otthon lekötik a lekvárt, ahhoz hasonlóan így be fog horpadni. Egy kicsit várunk, hogy a vákumszivattyú tudja kiszívni teljes egészében ezt a térből az itt levő gázokat, és akkor semmi tennivalónk nincs, csak annyit, hogy bedugom. Szeretném fölhívni a figyelmet, hogy ez a kísérlet nagy hanggal hatással jár, aki úgy gondolja, az így a fülét így dugja be. Jó, akkor most fogom elindítani. Most, amint ez a kísérletben eléggé jól látszott, a tapsot szeretném a fizika nevében megköszönni, nem nekem szól, hanem a fizikának, mert én itt csak egy bemutatója vagyok a dolgoknak. Hát nem tudom, ki pingponglazott, vagy nem pingpongozott eddig, azért nem tudom, ki tud akkorát ütni, hogy a pingpongladai darabokra hulljon szét. Én ezt körbeadom, tessenek megnézni, és hát el lehet gondolkodni azon, hogy ezen a körülbelül 35 mm-es átmérőjű csövön, az egy igen nagy felület, az egyik oldalon légköri nyomás van, a másik oldalon pedig ugye 5 tornyi nyomás. Ennek a sebessége, amire föl tud gyorsulni, ez olyan több száz méter per szekundum, a számításom szerint biztosan meghaladja a 200 méter per szekundumos sebességet. Ha valakinek van hangulata, 1,4 gram volt ez a pingponglabda, mielőtt betettem, volt időm megmérni. Úgyhogy Hát ugye az üveglemez, amelyekre rálőttük, azt hiszem, az látható, hogy megkapta magát. Otthon, ha valakinek van hangulata, próbáljon meg pingponglabdával betörni egy akármilyen vékony üveglapot, biztosan nem fog menni. Szerintem még annak idején a klampáréknak sem ment volna. Pedig ők nagyon gyors labdákat tudtak adni. A következő kísérlet, ugye ebben a blokkban ilyen brutális kísérleteket fogunk bemutatni. Egy hasonló módon fogunk gyorsítani, csak itt a gyorsítás mechanizmusa lesz más. És nem pingponglabdát fogunk kilőni, hanem egy ceruzát. Tehát itt van egy egyszerű grafit ceruza, ez lesz a fő szereplőnk. Ez a grafit ceruza, szeretném megmutatni, hogy ez egy tűhegyesre kihegyezett grafit ceruza. Itt a közelülőknek is szívesen mutatom, hogy lehet látni, hogy ez egy grafit ceruza. Ezt fogjuk betenni ebbe a csőbe, így. Ez éppen beleillik ebbe az acélcsőbe. Az acélcsőnek a végén két darab fa deszka található, ők lesznek a céltárgy. Az az igazság, hogy a többi hozzáfűzésemet majd a kísérlet elvégzése után fogom elmondani. Most hozzá fogom kötni azt az eszközt, amely az energiáját fogja adni ennek a lövésnek. A kezemben egy tűzoltókészüléket, egy széndioxid aloltó tűzoltókészüléket tartok, illetve annak csak egy megadott részeit. És hogyha ezt hozzá kapcsoljuk ide, akkor azt kell elmondanom, hogy a kísérleteink közben, amit említettem, hogyha én elkezdek futni, ha eltűnik az egyik halmazállapot. Ebben a tartályban csak két halmazállapot van, szilárd halmazállapot nincs, cseppfolyós és légnemű halmazállapot. 64 atmoszféra nyomás van ebben, szobahőmérsékleten. Ugye alul a folyadék, és fölötte a széndioxid gáz. Most én, bocsássák meg, ezen a kísérleten nem fogok kapkodni, szépen le fogok ellenőrizni minden egyes részt, hogy úgy legyen meghúzva, hogy az biztosan ne tudjon elmozdulni. Tehát itt van benne a ceruza, 63 atmoszférányi nyomás fog ebből az irányból gyorsítani egy másfél méter hosszúságban. Ezt a két darab deszkát fogjuk célba venni. Annyit elmondok, hogy amikor egyik alkalommal bemutattam, és az egyik deszkán átrepült a ceruza, akkor azt mondtam, hogy két deszkával fogunk kísérletezni a továbbiakban, mert azon biztosan nem megy át. Tehát... szépen megrögzítjük, így. Akkor már csak az maradt hátra, hogy igen, ott nem ül senki. Jó. És akkor hát ez a szelep egyébként úgy van megkonstruálva, hogy amikor az ember megnyomja, akkor nagyon hirtelen egyszer nagy mennyiségű gáz tudunk kinyomni. És amint látják, a lövés hatására mindjárt meg fogom mutatni, föl fogom mutatni. A ceruzánk...
Ezzel már írni nem lehet.
Bocsánat. A ceruzánk egyik hegye, egyik végén itt a hegye itt látszik. Hát át sikerült lőni a ceruzával így. Amint látják, össze tudtuk kötni ebben a ceruzával ezt a részt. És én arra gondoltam, hogy megismételjük a kísérletet, gondolom, hogy ezt többen örülnek ennek. Szeretnék egy olyat csinálni, hogy itt is jöjjön ki a ceruza véget. Van esély arra, hogy a következőben ez ki fog jönni, és akkor fogjuk látni, hogy amit itt az egyik kedves látogatónk mondott, hogy ebben már nem lehet írni, ez nem biztos, hogy így van. Így. Ezt szépen lerögzítjük. Ezt is lerögzítjük.
Közelebb nyomja egymást?
Tessék?
Közelebb nyomja? Két.
Nem, most egy kicsit közelebb fogjuk tenni a... Így. Még ezt kell itt szépen lerögzíteni.
akkor ezt itt szét kell csavarnunk. Veszünk még egy ceruzát, mert még az van.
Úgy.
Mellé lövünk egyet. Ha nem lehet kiszedni, az úgy van benne, hogy azt onnan egy darabban biztosan nem lehet kiszedni, ha csak nem leégetjük körbe a deszkát. Így. Hát jön a hozzácsatlakoztatjuk. Így, akkor ceruza bent van. Így, kicsit elfordítjuk. Na. Akkor mindenki tudja, hogy ez nem kis hanggal jár. De előbb elfejtettem mondani, gondoltam, hogy ezt mindenki tudja. Nem baj. Akkor jöhet a lövés. Azt hiszem, hogy ez jobban sikerült, mert ugye ennek kijött a vége. És meg lehet nézni, hogy ez a vége, ami kijött, ebben lehet írni. Megkérjük az operatőröket, hogy mindjárt meg fogják mutatni, meg körbe is fogom vinni. Tehát az a nagyon érdekes dolog, és ez a kísérlet minket talán arra tanít meg, hogy a ceruza, amely élesen, hegyesen átjött, és írni lehet vele, ez úgy viselkedik, és itt ugye egyszer már meséltem arról, hogy az anyagnak nem tulajdonsága, hogy rugalmas. Ugyancsak az anyagnak a állapot határozói közé kell fölvenni azt, hogy a képlékeny alakváltozás sebessége is erősen befolyásol. Tehát adott esetben ugyanaz az anyag, hogyha ezt megpróbálnánk egyszerűen csak a ceruzát így belenyomni szép lassan, az biztosan eltörne. Abban az esetben, hogyha egy nagy sebességre fölgyorsítjuk, akkor úgy viselkedik, hogy sokkal keményebbnek látszódik a dolog. Tehát amit erről a kísérletről szerettem volna mutatni, az nem más, mint az, hogy ez a ceruza hegy ez még írásra alkalmas. Ha már ezeket a elnézést, ezt én szeretném kibiztosítani, ami biztos-biztos alapon. Annyit szeretnék mondani, hogy manapság a fizika tanításával sok gond van. Azt mondják, hogy a gyerekeink elfordulnak a fizikáról. Vannak olyan kollégáim, akik a fizika népszerűségét, tehát a tantárgyi népszerűségi listát összeállították, tehát azt jelenti, hogy megkérdeztek egy komoly gyereksereget arról, hogy melyik tantárgyat szeretik, melyiket utálják, és évek óta nagyon hátul kullog a fizika. Hosszú ideig az abszolút utolsó volt, most a legutóbbi tudomásom szerint a magyar nyelvtant megelőzte, úgyhogy utolsó előtti helyen van. És hát ez persze nincs jól így, és akkor az ember elkezdi keresni, kutatni az okokat, és az okok között megtalálhatja például azt, hogy a fizika tanításába belekerült egy kis gond, úgyhogy a fizika tanítását lerövidítették, és a fizika tanítása lerövidítése egyértelműen a fizika kísérletek eltűnését hozta magával. Márpedig kísérletek nélkül fizikát tanítani az egy veszélyes dolog, mert mind a két oldal számára előbb-utóbb fájdalmassá válik. És ez én próbálok olyan módszereket kidolgozni, aminek a segítségével adott esetben szinte kísérleti eszköz nélkül is lehet kísérletezve fizikát tanítani. Erre mutatnék most egy példát. Ez az eszköz, akár mennyire csóró is egy iskola, egy ilyen eszköz azért szokott akadni. Akkor nézzük meg, hogy milyen kísérletet lehet egy ilyen eszközzel bemutatni. A feladat az lesz, hogyha el szeretnénk helyezni a fizika témakörében, akkor ez a súlypont, tömegközéppont témakörével kapcsolatos. Határozzuk meg ennek a seprűnyélnek a tömegközéppontját. Ugye a tömegközéppontjában, hogyha alátámasztjuk, akkor az ott nyugalomban fog maradni.
avval nehezítsük a dolgot, mert azt gondolom mindenki is, hogy kicsit ide teszem az ujjamat, idébb, és akkor így iterációval, közelítgetéssel meg lehet határozni. Hogy nem szabad közelítgetni, tehát egyetlen egy mozdulattal kell megtalálni ennek a söprűnek vagy partisnak a tömegközéppontját. A módszer nagyon egyszerű, megkeresem a két végét, és a két ujjammal alátámasztom. És elkezdem ezeket egymáshoz közelíteni, és tessék megnézni, az egyik ujjam a tömegközépponttól távolabbi ujjam alatt fog mindig csúszni a fa. Miért? Mert ott kisebb a felületeket összeszorít erő, ott fog mindig elkezdődni a mozgás. Most ez egy kicsit közelebb került, és ez egy fölváltva, jobbra-balra mozogva, pontosan az két ujjam a tömegközéppont alatt fog találkozni. Nézzék meg! Nem sokára találkozni fognak, akárhogy is húzom, és azt hiszem, hogy ez jól látszik, hogy megvan. Na most! Köszönöm! Előjük meg ezt a helyet, és ez most a tömegközéppontja ennek a söprűnek. Akkor változtassuk meg ennek a kiterjedt testnek a tömegközéppontját. A tömegközéppont megváltoztatására nagyon alkalmas egy vizes panca, ugye ez a táblatörlő rongy. Ezt akasszuk rá ennek a végére. Ha ezt ide rákasztjuk, biztos, hogy megváltozik a tömegközéppont, és hogy pontosan hova kerül, azt rövidesen meg fogjuk találni. Azt hiszem már mindenki látja, hogy nem ott fog találkozni a két ujjam, ahol előbb találkozott, hanem jóval odébb. És az eredő tömegközéppont nyilvánvalóan egy kicsit odébb ment. Azt hiszem ez is jól látszik. Tehát igazából, hogyha kellően elvetemült az a tanár, akkor megtalálhatja azokat az eszközöket, amivel mégiscsak lehet kísérletezni, ha esetleg az iskolának nem lenne. Ami sajnos sok esetben igaz. Azt hiszem, hogy ezt a söprűt ezt még tartsuk meg, és így este felé egy kis adrenalin növeléssel foglalkozzunk. Adrenalin szintet próbálunk meg emelni. Két segédre lenne szükség, megtennétek, hogy kijöttök? Jó? Nem fog fájni, megígérem. Jó? De ha nem, akkor két önként jelentkező, bocsánat. Két önként, tessenek kifáradni, de lehetőleg a széléről, hogy ne kelljen mindenkit fölborogatni. És az lenne a feladat, hogy ezt így vízszintesen kéne tartani. Nem, egyikötök itt, a másikotok pedig ott. Egy kicsit ilyen ferdén álljunk, nem tudom, hogy látszik ez jól. És akkor szükségünk van még két eszközre, két pohárra, amelyeket összekötöttem egy madzaggal. Azt lehet mondani, nem jól látok, akkor szólja, hogy forduljak, jó? Tehát az lesz a feladat, hogy egy madzaggal én ezeket összekötöttem. Ezt a széket innen fejre tesszük. De próbáljuk meg először inkább mégiscsak így. Jó? Így egy kicsit arrébb. Ezt a bögrét átejtem ezen a söprűnyélen, és ezt szépen így megtartom. Nem sokára el fogom engedni. A kérdés az, hogy mi az esélye a két pohárnak, hogy túléli a kísérletet. Mit gondolnak? Úgy is tehetném, hogy kiadna akár egy lyukas garast is bármelyik pohárért a kísérlet elvégzése után. Na nézzük meg, mi történik. Elengedem, és amint látják, a két pohár biztosan túléli a kísérletet. A kísérletnek a magyarázata nagyon egyszerű. Amikor a poharakat elengedem, a súly hatására, tehát a gravitáció hatására ez lefelé fog menni, ennek megfelelően az innen elindított pohár nem csak lefelé fog menni, hanem abba az irányba is gyorsul. Ennek eredményeként, amikor ideér, akkor a sebességre tesz szert, hogy ez szépen föl fogja tekerni ezeket a madzagokat, és jól meg lehet figyelni, tartsátok erősen, hogy le se tudom én ezt innen rángatni, hiszen a többszörös körülfordulás hatására akkora surlódás erő jött, hogy igazából ezt gyakorlatilag nem lehet megmozdítani. Saját magukat odaszögezik. Ha valakinek van kedve és hisz a fizikában, akkor otthon a Meissenivel is el lehet végezni a kísérletet. Én azt mondom, hogy aki úgy végzi el a kísérletet, ahogy most nem sokára el fogom mondani, annak, hogyha törése van, akkor azt megfizetem. Köszönöm szépen, üljetek le a helyetekre. Tehát a kísérletnek az a lényege, hogy a tömegarányokat egy bizonyos határon belül kell tartani, vagyis ennek és ennek a tömegek, hogy körülbelül nem jó, hogyha háromszorosnál kisebb, tehát mondjuk a egyik tömegre, hogyha háromszor, akkor ennek ugye egyszeres. Ez alá nem szabad menni, illetve nem lehet ötszörösnél nagyobb. Ha háromnál kisebb, akkor nem lesz körbefordulás, ha ötszörös nagyobb, akkor olyan sok körbefordulás lesz, hogy eltörik a füle. Tehát az a vége, hogy ezt ne feledjük el, hogy a körforgás közben, amikor az egész megakad, akkor az még a tehetetlenségtől menne tovább, és a füle az egészen biztosan el fog törni. No, azt mondja, hogy megint csak puskázok, mert nem szeretnék kihagyni semmit. Igen. A következő kísérletben egy középiskolai élményemre szeretnék utalni. És ez a középiskola élményem, középiskola elsőben a tehetetlenséget, ahogy tanított a középiskola tanárnőm, az egyébként egy példátlan nagy élmény volt. Nem kis felelőssége van neki abban, hogy én most itt állok, és önöket fizikára próbálom rávenni, vagy megszerettetni a fizikát. Bejött egyik alkalommal, és azt mondta, hogy aki a legelvetemültebb és a legkevésbé félősebb, az az ő fején kalapáccsal diót törhet. Hát azt hiszem, hogyha megkérdezt, hogy kinek van ehhez kedve, mindannyian az jelentkezésre kiestünk a padból, mert hát szerette volna mindenki azonnal agyonütni. Ugye ezt azt hiszem, ez egyértelmű. És én hoztam egy kalapácsot, ennek a fölidézésére hoztam néhány diót, és hát szeretnék megkérni valakit, hogy legyen szíves az én fejemben ezzel a kalapáccsal azokat a diókból egy párat megtörni. Én inkább egy felnőtt korúra, tehát nem egy óvodás korúra gondolnék. Hát tessék jönni. Hát elsőként az lenne a kérés, hogy legyen szíves leellenőrizni ezeket a dolgokat, hogy ez valóban egy kalapács. És ezek meg igazi diók.
Pontosan.
No. Hát akkor ide tessék állni, nem tudom, jobbkezes vagy balkezes? Jó, azért gondoltam, hogy inkább ide. Én annyit szeretnék csak tenni, hogy ezt ide fölteszem a fejemre, és innen az ujjammal úgy megtámasztom, hogy lássák, hogy nincs ez így föl, pillanat, nincs így fölemelve, hanem csak így azt fogom megállítani, hogy oldalra lecsúszson. Na most még mielőtt az elsőt eltetszene törni, elmondom, hogy az a srác, aki végül is kijutott, és megadatott neki, hogy ő csaphatott a tanárnő fejére. Nem, én nem voltam, akkor még jó gyerek voltam. Szóval az a lényeg a dolgnak, hogy ő akkorát ütött a dióra, hogy a diónak az összes darabja szene szétment. Az lenne a kérésem, hogy ezt. Jó? Én nem tudom, hogy ön mennyire, hogy is mondjam, gátlástalan, de most kérem arra, hogy ne fogja vissza magát, ne sajnáljon sem engem, sem a diót. Tehát ide rá kell tenni a diót, és ott megtörni egy jó nagy suhintásra, de a dióra kell ütni.
Biztosítás van,
illetve a biztosítás helyett mondhatnám, hogy én tanultam fizikát. Tessék parancsolni, úgy. Hát, én azért azt kértem, hogy egy kicsit sokkal nagyobbat tessék ütni, bátran. Úgy, mint hogyha azt szeretné, hogy legyen vége az előadásnak. Lehetne nagyobban? Az lenne ki, hogy...
Jó, csak a kezemet is
fértettem. Akkor tegye oda a diót, és akkor majd vegye el a kezét. Van egy ötletem. Elmondok egy viccet, és akkor megérted, hogy mi a kérés. Hogyan lehet beverni úgy egy szöget, hogy nem üt az ember biztosan a kezére? Két kézzel kell fognak a kalapács nyelét. Jó? Hát az lenne a kérés, hogy bátran üssön egy nagyot. De tényleg nagyot tegyen szíves már. Úgy van. Na ez az. Az a helyzet, hogy ennél a pontnál a tanárnő és a gyereknek helyet kell cserélni, hogy legyen szes helyet foglalni. Mert hogy a kölcsönkenyér visszajár, és elsőként megkérdezem, hogy szüksége van erre a vastömbre?
Abszolút.
Abszolút, jól van. Na most az a helyzet, hogy ezek után az történt, hogy a tanárnő odaállt a gyerek mellé, és a diókat egymás után törte meg, így, ugye nem fájt. És elkezdett mesélni arról, hogy mi az, hogy tehetetlenség. Ugye a tehetetlenség az az anyagoknak egy olyan tulajdonsága, amely elleneszegül annak, hogy megváltoztassuk a mozgásállapotát. az mit is jelent? Ez azt jelenti, hogy amikor a dió megtöréshez megnézem, mekkora erő van szükség, tudjuk, hogy nagy erőre van szükség. De ez a nagy erő, ez nem túl hosszú, és ennek eredményeként ez alatt a nem túl hosszú idő alatt nem nagyon tud megváltozni ennek a vastömbnek a mozgás állapota, vagyis ez a vastömb az, aki meggátolja azt, hogy neki vagy nekem fájjon a fejem. Ugye azt hiszem, hogy ez teljesen egyértelmű. Miközben törte a diót egymás után, elmondta, hogy a tehetetlenség nem olyan dolog, mint a köznapban veszük, hogy akire azt mondjuk, hogy tehetetlen, az egy negatív dolog. Ugyanis a tehetetlenség olykor jó, olykor pedig nem jó. Tehát egyértelműen nem lehet mondani rá azt, hogy jó vagy nem jó, hanem tehát vannak olyan dolgok, amikor fotballozik az ember, akkor jó, ha jó nagy tehetetlen tömege van, mert akkor kényedén el tudja a kisebbet sodorni. Abban az esetben, ha viszont futni szeretne, akkor jó, hogyha nem túl nagy a tömege, hiszen gyorsan föl tud gyorsulni a sebesség. Tehát azt hiszem, hogy ezt mindenki kezdi érteni, miről van szó. Köszönöm a segítségét. Egy dolgot még legyen szes elfogadni tőlem, ezeket a diókat. Ebben nagyon sok fizika tudáson fogyassza egészséggel. Köszönöm. Tessék parancsolni. Köszönöm
nem
szépen.
Nem.
Ez egyáltalán nem jelenti. Köszönöm szépen. Tehát igazából... Igazából a következőt szeretném még elmondani, hogy van egy olyan kísérlet, ami most következik, megint csak cseppfolyós nitrogénnel fogunk kísérletezni, és szeretném megmutatni, hogy cseppfolyós nitrogén segítségével hogyan tudunk cseppfolyós oxigént előállítani. A cseppfolyós oxigénre pedig az azután következő kísérletben lesz szükség. Itt van a cseppfolyós nitrogén. Megtöltöm vele az edényünket, és egy állványt kell összeállítsak, melyiket is akartam. Ez lesz az az állvány. Ide fogjuk. Így. Aha. Ezt kerestem, csak nem tud beszélni. Ebbe az állványba fogunk rögzíteni egy desztilláló tartályt, amely desztilláló tartály itt van a kezembe. Ez a desztilláló tartály, hogyha cseppfolyós nitrogént töltünk vele, akkor cseppfolyós oxigént fog mi számunkra gyártani, mégpedig a következő módon. A cseppfolyós nitrogénnek a hőmérséklet, amelyen forr, az mínusz 197 Celsius, ha úgy tetszik 77 Kelvin. A cseppfolyós oxigénnek ez a forrás pontja, ez mintegy 17 fokkal alacsonyabb. Ennek eredményeként, hogyha lehűtöm ezt a tartályt, akkor a levegőben, ha még maradt így késő estére oxigén, akkor szépen ide le fog cseppfolyósodni, és ebből fogunk egy keveset összegyűjteni. Tehát a cseppfolyós nitrogénünk, akkor öntök egy keveset ide bele, és hogy emlékeztessem önöket, öntünk egy kis cseppfolyós nitrogént ide is. Ezt a cseppfolyós nitrogént már emlékezetből kéne ismerni, ugye egy szintelen, szaktalan, kristálytisztán átlátszó folyadékról beszélünk. Ez a folyadék rövidesen le fogja hűteni az edényünket, és akkor egy ilyen barátságosan rotyogó folyadék lesz. Ugye erre csak azért szeretném fölhívni a figyelmet, mert azt hiszem, hogy talán az óra elejéről lehet, hogy nem emlékeznek. No, ezt én ide beleöntöm, és akkor tessék nézni a teáskannának ezt az alját, ezen az alján megnedvesedett. Ebből a megnedvesedett folyadékból csöpög lefelé, és ebből a így módon az előre lehűtött edénybe fel fogjuk ezt majd fogni, vagyis az a folyadék, amit lefelé csöpög, addig fogom irányítani, amíg ez pontosan belecsöpög a mi edényünkbe. Ígyni. Ígyni. Hát azt tudom, hogy ezt itt közelről nagyon jól lehet látni. Nincs az a videókamera, amely megmutatná, hogy itt folyik lefele egy folyadék, de ha önök ide alulra fordulnak, ide, akkor itt lehet látni, hogy egy másik fajta folyadék kell szaporodni, és talán, hogy egy kicsit gyorsabban a dolog, öntsünk még egy keveset utána. És ez a folyadék, amit lecsapódik, ez cseppfolyós oxigén. Ez a cseppfolyós oxigén, ez a következő kísérletünknek a főszereplője. Az első, hogy szeretném megmutatni, hogy a cseppfolyós oxigénnek van egy nagyon érdekes tulajdonsága, hasonlóan az alumíniumhoz, ez egy paramágneses tulajdonságú anyag. A mágneses tulajdonságokból háromfélét különböztetünk meg, a ferromágnes, amit azt hiszem szinte mindenki ismer, ki ne játszott volna egy mágnessel, amely mágnes magához húzza az apró vasdarabokat, amely vasdarabok ferromágneses tulajdonságúak, ilyeténképpen a mágneses térben a növekvő mágneses tér irányába mozdulnak el, mondja a fizikus. Egyszerűen azt lehet mondani, hogy magához rántja a kisebb tárgyakat. A paramágnesek pontosan ugyanígy viselkednek, csak ez a hatás, ez sokkal kisebb. Olyan kicsi, hogy csak extrém erős mágneses térben lehet ezt megcsinálni. Ilyen extrém erős mágneses teret tudunk létrehozni ebben a változtatható pofatávolságú mágnessel. Ennek a mágnesnek a pofái közé először cseppfolyós nitrogént fogok önteni, és azt kell majd megfigyelni, hogy a cseppfolyós nitrogén, a pofák között nem marad ott. Tehát amikor én ezt ide leöntöm, így, akkor egy darabka sem marad itt benne. Tehát azt kell látni, hogy nem látunk semmit. Így. Úgy. Egy fikarcni sem maradott, egy szemernyi sem. Nos, nézzük meg, mi történik akkor, a cseppfolyós oxigént öntünk ide. A cseppfolyós oxigént először is nézzük meg. Egyáltalán nem mondhatnánk kristálytisztának, hanem ilyen kicsit szürkésnek tűnik, nagyobb mennyiségben türkis színű, olyan kékes színű. És hogyha ideöntjük a pofák közé, én egy kicsit idébb teszem, mert csak azért, mert hogy itt kevésbé gőzölög a teáskannánk, és ideöntünk egy keveset. És azt lehet megfigyelni, hogy amikor odaöntöm, akkor a pofák között ott marad. És a cseppfolyós oxigén paramágnességére látnak egy kísérletet, tehát a mágneses tér erre a folyadékra, ugye átlag ember azt mondja, hogy van mágneses anyag, meg nem mágneses anyag. És a legtöbb esetben a mágneses anyagról mindig szilárdat gondol, szilárd halmazállapotot. Íme egy folyadék halmazállapotú anyag, amelyet a mágneses tér ott tud tartani a pofái között. Tehát amíg azonnan el nem forr, addig abban bizony ott marad. Talán megmutatom még egyszer. Igazából egy dologgal vagyok még adós, praktikusan, hogy szeretném bebizonyítani, hogy ez tényleg oxigén. És akkor ennek a bizonyítására egy különleges detektort fogok alkalmazni. Én még öntök egy kis cseppfolyós nitrogént ide, hogy pótoljuk az elpárolgott, elforrt nitrogént. És akkor azt tudom mondani, hogy egy olyan kísérlet jön, hogyha esetleg az embernek szerencsétlenül jön ki ez a dolog, akkor akár 30 ezer forintjába kerül. Körülbelül ennyibe kerül, hogyha a dohánykomandó olyan helyen kapja el, ahol nem szabad dohányozni. Ugyanis én azt szeretném megmutatni, hogy a cseppfolyós oxigénben, ha egy cigarettát meggyújtunk és beledobjuk, akkor ez úgy viselkedik, ahogyan azt a kémia órán is tanítják. Tehát nézem, hogy mennyi cseppfolyós oxigénünk van. Hát van annyi mennyiség, ami ehhez szükséges. Tehát először is meggyújtjuk a cigarettát. Úgy. És akkor ide egy kis cseppfolyós oxigént öntünk. A cseppfolyós oxigén az edénytől határozottan elkezd forni, és amit érdemes megfigyelni az, hogy mennyire nincs cigarettafüst. Tessék megnézni. Miért nincs? Azért, mert az égés gyakorlatilag tökéletes. És én azt javaslom mindenkinek, hogy a cigarettát leginkább erre használja. Tehát ennyi idő alatt a cigaretta teljesen elégett, hamu is sokkal kevesebb marad utána, és jóval kevesebb füst is. Azt szeretném mondani, hogy van két folyadékunk, az egyik a cseppfolyós nitrogén, amelyiknek a hőmérséklete mínusz 197 Celsius, és van egy másik folyadékunk, a víz, amelynek a forráspontja az plusz 100 fok, legalábbis normál légköri nyomáson. Az a kérdés, hogy mivel lehet megmagyarázni ezt az őrült nagy forrásbeli különbséget, mert hiszen, hogyha megnézzük a más paramétereit ennek a két folyadéknak, nagyon hasonlóak. A cseppfolyós nitrogénről ugye már elmondtam, hogy színtelen és szagtalan folyadék. Elmondtam azt is, hogy a sűrűsége, nem azt még nem mondtam el, és a sűrűsége az 0,9 kg per köbdeciméter, tehát a vízétől mintegy 10%-kal kevesebb. És ha megnézzük a molekuláját, akkor azt látjuk, hogy igazán komoly nagy méretbeli különbség nincs. A kérdés az, hogy akkor hogyan lehet megmagyarázni, hogy 300 Celsius foknyi különbség a forráspontban. Akkor most tessék nagyon figyelni, mert ez nagyon fontos, hogy mindenki jól megértse. A cseppfolyós anyagokban a forrás úgy indul meg, hogy a rezgőmozgás, ami hőmozgástól jön, az olyan távol kerül a részecske, két részecske egymást, hogy abban marad, tehát megszűnik közöttük a vonzerő, és a molekula vagy az atom a saját életet fog élni, tehát az összes többivel már kölcsönhatásban nincs. Ugye így hívjuk a gázokat. Na most ez azt jelenti, hogy ott kezdődik, hogy meg kell vizsgálnunk, hogy a részecskék közötti összetartó erő milyen. Cseppfolyós nitrogénben 77 Kelvinnél olyan nagy rezgések jönnek, hogy a részecskék közötti vonzó erőt le tudják győzni, és ki tudnak szakadni, forrásba jön a folyadék. Ugye ezek az erők az úgynevezett van der Waal-féle erők, és aki érettségizett, negyedikben kínozták vele. Ugye azt hiszem, ez teljesen egyértelmű. A vízben a van der Waal erőkön kívül van egy sokkal nagyobb, sokkal erősebb kölcsönhatás, ez pedig abból adódik, hogy a víznek a molekulái azok olyanok, hogy a pozitív töltések és a negatív töltések tömegközéppontja nem esik egybe. Ez azt jelenti, hogy van egy pozitívabb, meg egy negatívabb sarka, úgynevezett dipólus a molekula. Ha két dipólust egymás mellé teszünk, az egyiknek a pozitív, a másiknak a negatív fele összevonza, mint két mágnes, ahhoz hasonlóan. Tehát ezt az erőt kell majd legyőznünk. De ha egy harmadik, egy negyedik molekulát oda teszünk, akkor azok így összeállnak egy csomócskába, amit úgy hívnak a fizikusok idegen szóval, hogy klaszterekbe rendeződnek. És ezek a klaszterek 60-80-100 vízmolekula lesz egy kupacba, és ezek a molekulák egy ilyen nagyobb egységet alkotnak. Ugye ez világos. Míg a nitrogénbe, ha bele tudnánk nézni, de nem tudunk belenézni, bár akármilyen jó mikroszkópunk van, azt látjuk, hogy egy-egy molekula van. Gondolom, hogy most már mindenki kíváncsi, hogy mi fog ebből kijönni. Hát egy hosszú elméleti levezetés helyett azt szeretném megmutatni, hogy hogyan lehet ennek bizonyítékát adni. Tehát van egy olyan folyadékunk, ami apró kis részecskék vannak, és van egy olyan folyadékunk, ami sok apró részecske egy nagyot alkot. És akkor az a kérdésem, hogy hogyan lehet egy apró részekből, meg egy nagy részekből, mondjuk mágból és dióból álló keveréket külön választani. Mindenki tudja, hogy egy megfelelő méretű szitát kell találni, amin a dió nem fér át, és a mág lazán át tud pottyanni. Na, ilyesmi szitával fogom én megmutatni önöknek azt, hogy a cseppfolyós nitrogén és a víz között ilyen nagy méretbeli különbségek vannak. Milyen szitát találhat az ember? Itt van egy férfi kalap, amely férfi kalap nyúlszőrből van, meg lehet nézni, hogy teljesen lukasnak nem mondható. Úgy csinálják meg a kalaposok, hogy addig filcelik össze ezeket a nyúlszőr részecskét, amíg olyan közel nem kerülnek egymáshoz, amely lyukon már nem férnek ki a vízcseppek, és hogyha egy ilyen kalapnak a tetejébe vizet teszünk, akkor akár még egy fél óra, egy óra múlva is alatta nem fog átjönni. Ebből mi következik? Ebből az következik, hogy ez a vízmolekulákra zár. A cseppfolyós nitrogén molekuláira pedig tessék megnézni, ezt én így beleöntöm, és úgy átfolyik rajta, mint ahogy a mák átfolyik azon a szitán, és ez alkalmassá teszi arra, hogy rögtön a fejemre húzzam, és megköszönjem a szíves figyelmüket. Köszönöm szépen! És akkor... Thank you.